és minden lépcsőfokon töltsünk el megfelelő időt, és nem az számít, hogy mennyi időt futunk, vagy milyen távolságot, hanem hogy szeressük azt a picit is, ami ott van, mert nem kell mindenkinek hosszút, meg gyorsat futni, hanem maga a sport szeretete, és talán ez a legfontosabb.
Akkor jönnek a teljesítmények, azt gondolom, amikor az ember szeretetből csinálja azt, amit csinál. Bódis Tamásnak köszönöm szépen, hogy velünk volt ma.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Ez volt már a Szabadidő magazin, most búcsúzik a műsorvezető, Keszi Dóra.
Ez volt a Szabadidő, a Nemzeti Sportrádió közösségi sportmagazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Délután 3 után 3 perccel kellemes kedd délutáni rádiózást mindenkinek. Ez a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban Budapesten és környékén az FM 105.9-en, de elérhetőek vagyunk mobil alkalmazáson keresztül, vagy éppen például a www.nso.hu weboldalon, tehát a Nemzeti Sport online felületén. Kezdjük a mai műsort a mikrofonnál. Németh Kornél, a mai műsor szerkesztője, Somogyi Zsófia, a technikáért pedig Nagy Máté felel. Címszavakban, hogy mely sportágokat érintjük a mai napon, 5 tusa, ez lesz majd a kezdésben, aztán 3x3-as kosárlabda, természetesen nem maradhat el a Nemzeti Sportkör sem 16 és 17 óra között, illetve hát annyira adja magát a labdarúgó világbajnokság, hogy ezt talán meg sem kellene említeni. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Guzi Blankát, illetve edzőjét Kállai Ákost, valamint műsorvezető társamat Virányi Zsoltot, mert hogy a múlt heti 5 tusa világkupa versenyt is megnyerte Blanka, az is szeretném kihangsúlyozni, ennél jobban nem tudom, vagy ennél hangosabban megemlíteni, és hamarosan újra Budapestre figyel majd az 5 tusa elit, viszont egy kicsit sztorizzunk, vagy nosztalgiász kérlek, Blanka, milyen emlékekkel, élményekkel tekintesz vissza. Én azt mondtam, hogy is, tehát, hogy nem csak a budapesti verseny volt ebben a világkupa szezonban most, ami kifejezetten jól sikerült, de maradjunk első körből Budapestnél, milyen volt ez?
Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat én is. Pont idefel az autóban azt beszéltük Ákossal, hogy ezt nyilatkoztam is több interjúban a verseny után, hogy tudom, hogy ez csak egy állomás volt, és valahol úgy is tekintek rá. Azonban ezt a napot szerintem nem fogom elfelejteni, amíg élek, mert annyira különös volt, itt ráadásul Budapesten rendezték meg, és rengetegen voltak a helyszínen, csak akikről én is tudtam, hogy kijönnek. Megmondom őszintén, hogy izgultam is miatta előtte való nap, hogy hogyan fogom tudni menedzselni ezt majd ott a helyszínen fejben, ugyanis egy öttusázónak azért ez nem mindennapi, hogy a versenyén ennyien szurkolnak élőben, ilyen hangzavarban.
Bocsi, közben kérdezek, mi a csúcspont az olimpia, öttusában, ahol a legtöbben vannak?
Egyértelműen. Hál' Istennek tudom most már, milyen érzés öttusázóként olimpián részt venni. Azért nyilván kevesebben voltak kint.
Ez nyomokban Párizs tartalmazott, akkor ez a Budapest most?
Szerintem mondhatjuk azt, hogy igen, egy mini olimpiaként fogalmaztam meg. Úgyhogy még nekem belülről is élményszerű volt egyébként megélni ezt a versenyt. Úgy maga a versenyszámokat is, de magát ezt a hangulatot is, amit a szurkolók biztosítottak.
Amennyiben nem lehet erre külön készülni, Ákos, mit lehet ilyenkor tenni? Amikor most már minden jó, ha a vége jó alapon kerül ez szóba. De nyilván ez gondolom én előtte is a budapesti VK a világkupa előtt is szóba került, hogy sokan lesznek, felfokozott lesz a hangulat, nem egy megszokott hangulat lesz. Hogyan lehet ezt modellezni? Kicsi gyere majd közelebb kérlek a mikrofonhoz.
Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat. Modellezni nem lehet. Eleve egy verseny nem lehet semmilyen módon modellezni, ezt csak a versenyen lehet megélni. Talán mentálisan lehet rá készülni, mert vannak szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, meg hát ugye az edzők, beszélgetünk mi is a versenyzőkkel, hogy mire kell figyelni. Leginkább én azt gondolom, hogy ami leginkább segít, vagy legjobban segít ilyenkor az, hogy azzal kell foglalkozni, ami a feladat. Kizárni a környezetet, kizárni az összes olyan szituációt, helyzetet, benyomást, ami nem azzal arra fókuszál, hogy mi a következő lépés. Ugyanígy a lőtéren következő lövés, következő futás, következő beállás, vagy a OCR pályán a következő fogás, következő akadály, hogyha nem ezzel foglalkozik a versenyző, nem az adott pillanattal, akkor elviszi a fókuszt, és akkor szétcsúszik. Viszont ha bent tud maradni, akkor ki tudja hozni magából azt, ami benne van maximum, és aztán a végén kiderül, hogy az mire volt elég. Első hely, vagy éppen hatodik.
A Blanka, ez annyira jól hangzik. Annyira egyszerűen hangzik, de hogyan lehet ezt megvalósítani? Könnyű vagy nehéz? Vagy milyen megvalósítani ezt? Mert tényleg az, hogy zárd ki, oké. Mondok egy nagyon egyszerű példát, mielőtt válaszolsz. Sokszor elmondom riporterként, hogy sírni csak a győztesnek szabad. Mindaddig, ameddig át nem éltem a fiammal egy utánpótlás bajnoki címet, és patakokba ömlött a könnyem, addig ezt ilyen frázisként kvázi pufogtattam. Most már tudom, hogy mit jelent az az érzés, amikor azt mondom egy bajnoknak, hogy sírni csak a győztesnek szabad.
Megmondom őszintén, egyébként nem szeretem ezt a mondást. És,
akkor elnézést, ezt a példát hoztam.
Bár nagyobb sportember mondta valószínűleg, mint én, de nem értek vele egyébként egyet. Na, de visszatérve, hogy azért ez egy nem könnyű feladat, nem piskóta feladat. Emberfüggő is szerintem, hogy ki hogyan reagál erre, és ki mennyire könnyen tud erre ráérezni. Én azt gondolom, hogy ez is olyan, mint egy futás, vagy egy úszás, vagy bármilyen sporták, hogy nem lehet, nem tudom én, egyik másodperccel a másikra ebben megedződni, hanem itt is azért szükség van évekre, és nagyon fontos a befektetett munka. És én azt vallom, hogy nekem is az segített abban, hogy stabilabb versenyzővé váljak, hogy azért nagyon sokat fektettem a mentális hátterére a felkészülésemnek, és hát szerencsére most már érzem, hogy kézzelfogható eredménye is van.
Ez mit akar a gyakorlatban, ez a nagyon sokat fektetsz? Mennyi idő ez, vagy milyen gyakran, milyen rendszerességgel?
Mondhatjuk azt, hogy azért napi szinten be van építve. Ha nem is dolgozok napi szinten a sport pszichológusommal, vagy a mentális szakemberekkel, akkor is azért vannak olyan kis házi feladatok, amiket én beépítettem magamnak már, mint így mondjuk akár, mint a fogmosást, vagy a nem is tudom, amik ilyen hozzátartoznak a mindennapi dolgokhoz. Úgyhogy sokszor észre sem veszem, de azért ezek jelen vannak a napjaimban. És 2022 végétől láttam ennek a igazából, hogy akkor építettem be ezt úgy szervesebben a felkészülésembe, mert ott láttam, hogy azért ez nagyon fontos szegmens a sportolásnak is.
És erre tudsz gyakorlati példát mondani, hogy mire gondoljanak a hallgatók, vagy mire gondoljunk mondjuk most itt a budapesti versenyen is, amikor a zárószám, a lézerrám, futás, lövészet egyszer, és ott megjelentél, ott volt a közönség, akkor valami kis gyakorlatot ott el kell végezni fejben, vagy mondókát, hogy lenyugtasd magad, vagy már annyira nem izgulsz, de mindig elmondod egyébként, hogy izgulsz.
Izgultam egyébként a verseny előtt is most. Magán a versenyen már nem. Az az érdekes, hogy ott már nem izgultam, de a verseny előtti napon, csütörtökön, miután tudtam, hogy bejutok a döntőbe, ott nagy volt az izgulás.
És nem beszélsz mellé, mert a hallgatók nem látják, de itt mondom, óriásira kerekedett ki a szemed, amikor vetted a nagy levegőt, hogy ott azért nagyon, igen. Ott tehát, nagyon. Hogy nem tudtad most, igen, az arcod elárult ebben a helyzetben.
Igen, és vannak, hát most eláruljam a recepteket.
Egy valami, csak egy kis ízelítőt.
Nekem az imagináció az nagyon-nagyon sokat segít, de emellett ugye vannak különböző technikák, mondjuk mental training, autogén training, amiket egy sportoló használhat. Úgyhogy széles ez az eszköztár, amivel lehet dolgozni. Nekem az imagináció a kedvencem.
Na, idézzük fel, én azt javaslom, hogy mi is történt itt a budapesti világkupa utolsó pillanataiban Virányi Zsolt, illetve bocsánat, Berelmese és Virányi Zsolt közvetítésében.
Itt a záró kombinált számon a lézerrámban futnak és lőnek egyszerre. Következik az utolsó lövészet, és növekszik az előnye. Hát az most már szerintem 10 méternél is több, néhány másodperc. Guzi Blanka most ér oda a lőállásba, és itt a budapesti női ötös a világkupán, a női döntőben megkezdi. Legyen 5 zöld lámpa gyorsan, ott van a brit is.
Ott van az első zöld lámpa, meg van a második zöld lámpa, de azt hiszem, hogy a brit behozta sajnos a hátrányát. 4-4-nél állunk, kihagyja el előbb a lőállást teljesen együtt, és hogyha bízunk abban, hogy Guzi Blankának tényleg valóban jó a futása, és hogyha csak szemmel követjük, és nem azt, hogy mennyi a különbség a két versenyző között, akkor is nagyon jól látható, ahogy szinte egyszerre jöttek ki a lőállásból, mégis pár méter alatt azért jó nagy előnyre tett szert Guzi Blanka, és hogyha a nagy kivetítőre nézünk, és a kinti futást követjük, akkor azt hiszem, hogy itt már nem nagyon van izgulni valónk, mert hogy az valóban az az előny egyre nagyobb, és egyre jobban bízhatunk itt az aranyéremben, ami Guzi Blankát illeti. Erdősita egyébként a 9. helyen fut.
Nagyon jól jön egyébként a brit, de azért Guzi Blanka előnye növekszik, és Erdősita is óriási sprinttel próbál felzárkózni, és nagyon jön az zömök brit, nagyon próbálja megközelíteni Guzi Blankát, aki azért kellően fárad, nem a legszebb stílusban fut, de lassacskán vissza fog érni ide a bokcsarnokba, és azért itt a hangorkán neki fog kedvezni, eddig bejött az öt lövészet után, biztos vagyok benne, hogy beszurkolja őt a közönség a célegyenesbe, de egy erőn Blanka!
Igen, és ahogy hallhatják a hallgatók is, visszaért a bokcsarnokba Guzi Blanka, és valóban egy picit szétesett már a mozgása, de Clark olyan nagy hátrányban van, hogy nincs az az izomláz, nincs az a savasodás, ami megállítaná Guzi Blankát, és megfoszthatná őt egy budapesti világkupa aranyéremtől. Ez ugye idén már a második világkupa győzelme lenne, és most már mosolyog, egyre jobban valóban szétesik a mozgása, de itt már ez senkit nem érdekel. Őt a legkevésbé sem, és ebben a pillanatban átszakítja Guzi Blanka a célszalagot. Ő nyeri meg a budapesti világkupát. Clark a második, a brit Clark, aki egyébként mosolyogva futott be a célba, és egyből megölelik egymást Guzi Blankával.
Most a két magyar egymás nyakában, Erdősita gratulál Guzi Blankának, a két remek sportoló barátnő. Guzi Blanka, aki 27 éves, és ennél fontosabb, hogy nyert már aranyérmet a világbajnokságok történetében 2024-ben Kínában a csapattal, egyéniben ezüstérmes volt, és volt EB ezüstérme is 2021-ből. Most pedig megvan a második idei világkupa győzelme Kairó után Budapesten a bokcsarnokban. Szép magyar siker, egy arany, Erdősita pedig 10.
Berelmesél és Virányi Zsolt közvetítése alatt csak mosolyogtál, azt néztem az arcodon. Melyik része volt a legkedvesebb? Itt elhangzott, azért ott néztem az arcodat, amikor Emese azt mondta, hogy kicsit szétesett már a mozgása. Úgy leperget róla, nem nagyon hatott meg ez a dolog.
Egész pontosan, én pont ezt akartam volna kiemelni, hogy ez többször elhangzott, akár a TV-s közvetítésben is, ahogy visszanéztem, hogy szétesett a mozgásom. És azért akkor megosztom a kis kulisszatitkot, mert engem éveken át nagyon-nagyon zavart, hogyha mások látták, hogy azért nem szép a futó mozgásom. Látszik, hogy elég későn kezdtem el úszni is, és tényleg nagyon-nagyon frusztrált ez az érzés. Azonban egy pár éve most már annyira levetkőztem ezt magamról, és most is mosolyogva hallgattam, mert régebben tudom, hogy milyen kis stressz okozott ez. Most már viszont hál' Istent lepereg lóra, hogy ilyen érzéseket adna. Úgyhogy ez mosolyogtatott meg egyébként most.
A Jó barátok című sorozatot szereted esetleg? Amerikai filmsorozat?
Nem követtem mindig, de ismerek pár részt.
Van benne egy rész, amikor Phoebe-t viszik ki futni a Central Parkba. Ajánlom figyelmedbe, és mindenkinek mutasd meg, aki azt mondja, hogy szétesett a mozgásod. Hatalmasat fogsz rajta nevetni. Mennyivel másabb? Milyen a különbség? Van különbség a kairói meg a budapesti arany között? Tehát ugye itt beszéltünk nagyon sokat a körítésről, a hangulatról, a szurkolókról. Gondolom én, hogy ez az egyik legfontosabb része, de nem tudom, értékében, élményében, bármiben lehet-e rangsorolni, kell-e szabad-e rangsorolni a kairói vagy a budapesti világkupa között?
Jó érzés egy kicsit azért összehasonlítani a kettő győzelmet, ugyanis teljesen más érzéseket adott, már csak az is, ahogy a versenyre érkeztem. Aki szokta hallgatni esetleg az interjúimat, ugye az elmúlt két évben, az tudja, hogy azért el szokott hangzani azt tőlem, hogy számomra nem a győzelem a fontos. Én nagyon tudok örülni egy második vagy akár a negyedik helyezésnek is. És
kevés ilyen sportoló van, mint ez, csak hadd ékeljem közbe, zárójelbe zárva.
De mellett egyébként maximalista vagyok, az teljes mértékben igaz rám. De én azt szeretem, hogyha azt érzem, hogy ki tudom hozni magamból azt, amire képes vagyok, vagy akár, hogy legyőzzem saját magamat. És ezen a versenyen ugye ez győzelemmel társult. És az volt a különleges ebben a versenyben, illetve ezben a győzelemben, hogy most már elmondom a kedves hallgatóknak is, hogy én erre a versenyre szerintem győzni érkeztem. És ugye ez nem szokott rám ne jellemző lenni, hanem tényleg azon előtérben, hogy tudjam kihozni magammal azt, ami bennem van. De itt én nagyon-nagyon szerettem volna győzelemeskedni. Már csak azért is, mert abban bíztam, hogy Kirsty Coventry fog átadni a díjakat azoknak, akik a pódiumra állnak, ugyanis ő is ugye kint volt az IOCL-nek a versenyünkön. Sajnos, ha jól tudom, akkor ő elment az eredményhirdetés előtt, úgyhogy így nem került erre sor.
Fekete pontot beírunk neki, majd Csisztus Zsuzsin keresztül tolmácsoljuk.
Túlszoros volt a programja.
de megbocsájtam neki ezt, és azért nem bántam meg, hogy így is azért nyerni tudtam, nem csak így, hogy ő adta át a díjat.
Ákos, te ebből mit érzékeltél edzőként mindaz, amit most Blanka mond? Nyilván ez számodra gondolom én nem újdonság, de hogy ezt egy edző hogyan éli meg, amikor magabiztos, határozott, eltökélt, elszánt, nagyjából ezek a jelzők jutnak most eszembe, versenyzője van.
Hát ez nagyon változó. Ugye függ a versenytől is. Ugye itt túl nagy volt a felhajtás a verseny körül, egy hazai verseny mindig több a kilátogató, nagyobb az a média érdeklődés. Ugye ebből a szempontból mondhatnám azt, hogy kicsit jobban izgultam, mint mondjuk, hogyha elutazunk Kairóba, vagy akárhova a világ másik pontjára. Ugyanakkor meg sokkal nyugodtabb voltam egész verseny alatt Blanka mögött. Úgyhogy most ezt a versenyt például nagyon jól élte meg jegyző. Nem tudom, hogy a többiek hogy vannak, de én is a többiek is azt láttam, hogy nyugodtak, nem izgulnak. Talán volt vívó edző, aki a vívóteremben egy picit jobban izgult a kereténél, de hogy a Blanka egész verseny alatt nyújtott teljesítménye, vagy koncentráció, a figyelme, egyáltalán a mozgása, annak ellenére, hogy egy kicsit szétesett a futása, de hogy magabiztos volt. Én nem gondoltam, hogy nyerni fog, megmondom őszintén, nem a futás előtt, hanem így a verseny közben, hanem azt gondoltam, hogy egy nagyon jó versenyt fog futni, mert jó állapotban van. És nagyon erős lett a mezőny, nagyon sűrű lett a mezőny, éppen ezért nem abban gondolkozom, vagy nem abban gondolkozunk, hogy hogyan fog nyerni, az egy más kérdés, hogy megálmodta előttem, meg ő nagyon szeretett volna, de hogy alapvetően kívülről nem ezt presszionálom, meg nem ezt nyomom a fejébe, mert hogy az inkább csak nyomást helyezne rá. A nyugalmat próbálom körülöttem mutatni, és elhinni azt, hogy amit ő elhisz, azt támogassuk mellette, mert az segíti őt.
Egy kicsit más, az akadályverseny, most, hogy végre már láttam én is élőben egy ilyet a bokcsarnokban, ezen a világkupán, de itt jegyzem meg a hallgatóknak is, hogy jövő héten világkupa döntő lesz Budapesten, tehát érdemes kilátogatni. És
szintén a bokcsarnokban, ugye ez gyorsan tegyük hozzá, hogy a helyszín
minden ugyanaz, aztán Blankának nem is kell befejezni ezt a mondatot, de hát lényeg az, hogy még a férfiaknak fel kell zárkózni, hogy ők is a dobogóra érhessenek majd a világkupa döntőn, és akkor tehát magyar siker szülessen. Na de az akadályverseny, az Magyarországon hol lehet, mennyit lehet készülni, mert ugye láthatóan ez is meghatározza, ráadásul az eladhatóság szempontjából is biztos egy fontos elem.
Most annyit hadékeljek közben, hogy én átlag sport felhasználóként, vagy inkább most egy picit hadsorolja magam a szurkolók közé, olyan felvételeket lehet látni az akadályversenyről, hogy ott az, aki egy picit is érdeklődő, tátott szájjal nézi.
Tehát ami
a célja volt ennek az egésznek, hogy ez látványossá tegye,
pörögjön, eladható legyen.
Igen, de durva szóval, igen, eladhatóvá tegye. Szerintem kívülről ez el kellett, hogy érje a célját. Kíváncsi vagyok, hogy egyrészt a készülés, amit Zsolt is kérdez, illetve arra is térme, aki kérlek, hogy belülről ezt mennyire lehet élvezni, nem élvezni, mert az vitathatatlannak tűnik nekem, hogy látványosnak látványos.
Tehát a vívás és az úszás, legyünk őszinték, az sosem volt egy látványos szám az öttusának.
Így van, a Budapesten azért most már van olyan pálya, amit az öttusok tudnak használni. És mi is a budapesti KSI-ben készülünk erre a számra főkép. Kicsit szívfájdalmam, hogy még a miskolci pálya nem készült el, mert ebben az évben azért már többször hallottuk, hogy na, majd jövő héten már készen lesz.
Mert te a DVTK sportolója vagy egyébként.
Így van. A Diós Gyuri stadionnak az oldalában lett gyakorlatilag a miskolci pálya, egy nagyon látványos helyen. Nagyon várom már, hogy készen legyen, és tudjak otthon is készülni erre a számra, de Budapesten azért most már egy nagyon jó kis pálya van tényleg, ami lehet minőségén gyakorolni.
Mennyire a látványosság ért, mennyire érte meg beáldozni? Megérte beáldozni Ákos a lovaglást?
Kényes téma, nagyon kényes téma. Én megmondom őszintén, ezt fölvállom, mert én már akkor is fölvállaltam, kiálltunk a lovaglás mellett értelmszerűen, mert mégiscsak az volt az eredeti száma.
Hát mi magyarok lovas nemzet vagyunk.
Lovas tehát, nemzet vagyunk, meg szerettük is lovaglást. Én is szeretem a lovaglást, egy nagyon érdekes sportág. De a kérdés az volt, hogy eladhatóvá, látványosan lehet tenni, és hogy akkor ennek következtében fönnmaradhat, vagy nem.
Hát a túlélés.
Az olimpia programján is során. És ezt már mielőtt ezt a döntést meghozta volna a Nemzetközi Szövetség, vagy a IOC, nem tudom, hogy pontosan honnan jön, mert ezt senki nem árult el, csak üzengettek, hogy innen-onnan ez a kérés. Én már házon belül mondtam, beszélgettünk róla irodán belül, hogy az ötösának a gátja továbblépésben a lovaglás, mert hogy ez egy gyilkos sportág. A azzal, hogy idegen lovat húznak, az, hogy nem úgy tudnak fölkészülni, mint a lovasok, és azért ott is vannak negatív visszajelzések. És ilyen értelemben kellett változtatni, hogy milyen sportág jött, először mindenki rosszallóan nézett rám, meg idegenkedett, viszont belül is meg kellett állapítani, hogy ez egy nagyon látványos sport. Még ha csak kipróbáltuk is, mint edzők, aki kipróbálta, azt lehet látni, hogy a versenyzők, még ha nem is feltétlenül szerette, de azt gondolom megszerették, mert a képességeiket, a készségeiket nagyon fejleszti, látványos, amit ott csinálnak, még akkor is, ha valaki leesik, hibázik, gyorsan visszapattan, gyorsan rohan, és most már nem az van, hogy leesik, meglepődik, hanem azonnal rohan tovább, teszi a kiskört, és megy tovább a javítás után. Izgalmassá tette, és most már azt is lehet látni, hogy nagyon sűrűlt a mezőny, tavalyhoz képest nagyot léptek előre, a felnőttek is, és most van olyan verseny is már, ahol a cseh gyerek versenyző leesett az akadályról, és mégis dobogulat tudott állni. Ez ugye a bulgáriai versenyen. Tehát, hogy már az se feltétlenül, hogy ott, ha hibázik valaki, akkor teljesen elszáll a versenyből. Persze ehhez egy extrém, szuper jó futótestményt kellett mögé tenni utána, de hogy ilyenre is van már példa, úgyhogy nem arról van szó, hogyha mondjuk a lovagláson két kitörés után kizárnak a versenyből, ha itt leestél, akkor még utolérheted magad.
Blanka, az mit jelent, hogy ilyen rövid idő van? Jó, nem jó a világkupa, meg itt a világkupa döntő, vagy világdöntő között? Ez tényleg van ennek előnyös oldala is, meg hátrányos is, gondolom, mint hogy minden éremnek két oldala van. Melyik oldalát érzed, vagy látod inkább szívesebben, vagy érzed a bőrödön?
Olyan nézőponttal rendelkezem most már, hogy mindig ami van, azt próbálom nézni, hogy az miért ideális, mint ha nincsen. És egyébként most is így van. Én szeretem, hogyha egy kicsit bekerülünk ebbe a darálóba is, és nincs idő gondolkodni, akár jó vagy akár rossz eredmény születik egy versenyen, hanem jó ez a kis pörgés, ugye lendületbe tartja az embert, és talán ez egy főpróba is, illetve azért, mert az augusztus...
EBVB között,
igen, az túl sok szünet. EBVB között is körülbelül ugyanennyi idő lesz a két verseny között, mint most a két világkupa között, vagy világkupa meg világkupa döntő között. Úgyhogy én abszolút ebből a szemszögből nézem, hogy mi az, ami esetleg segít a felkészülésben fizikálisan, mentálisan, hogy azt aztán be tudjuk építeni majd augusztusra.
Amit adnak, fogadd el nagyjából, ezt nem tudsz rajta változtatni. Nem tudom, Zsolt, van-e még szakmai kérdés, mert engem két dolog nagyon foglalkoztat, ami nem öttusa, de akkor legyen még öttusa.
Legyen ez egy, ugye a kettő között kicsit azért a bulvár irányába. A kiégést azt hogyan lehet így elkerülni ilyen tempó mellett? Értem én, hogy jó lesz ez majd augusztusban, de hogy most a Blankán azt látom, hogy nagyon egyben van, és aztán világkupa döntő, de utána lesz valami kis pihenő is az augusztusi versenyek jegyében, hogy ne égjen ki?
Ősszel?
Nem. Júliusban. Tehát tényleg, hogy oldjátok meg?
Hát a versenyek között mini, mikropihenők vannak, azok be vannak építve, minden verseny után kap legalább két napot, az a teljes feltöltődés, akkor nem csinál semmit, ez most nem a hétvégére vonatkozik, hanem akár hétköznapra, ha jön ki vasárnapon vége a versenyek, akkor hétfőked teljes pihenő, a szerda pedig egy könnyű nap, és akkor úgy áll vissza a programba, tehát ez mindenképpen benne van. És attól függően én ezt látom, hogy ha fejben egy picit besokal, vagy fizikálisan besokal, akkor kap egy szintén egy ilyen extra háromnapos pihenőt, de amúgy pedig igyekszünk a felkészülésébe beiktatni azokat a részeket, ami egyben egy ilyen újraalapozó, egy ilyen megnyugvást adó, vagy egy ilyen teljesen kisimító időszak. Ezt most is sikerült berakni, vagy ha most extra módon sikerült beraknunk így a világkupák között, ez nagyon jól sikerült. Ezt már ugye a következő időszakra, az olimpiai kvalifikáció időszakra egy nagyon jó tanulság volt. És most a világkupa döntő után megyünk edzőtáborozni, ahol szintén ugye ez a cél, hogy egyfajta újraalapozás, egyfajta erőlépés is legyen, de ennek az időszaknak az első hete, mivel magaslatra megyünk, az egy nagyon nyugodt alkalmazkodási időszak, ott nem lehet hajtani, tehát neki az lesz ott a pihenő. Tehát ilyen értelemben be van építve a programjába, és monitorozom, amennyiben látom, akkor kap egy extra pihenőt, és plusz még a versenyek után is kap. De ami neki relatív újdonság az elmúlt évek tekintetében, hogy korábban neki télen-nyáron, hétvégén, hétköznap neki edzései voltak, Ezek teljesen meg vannak törve, sőt, most már kötelezően egy hónapos pihenőt, ha néha többet is kap a szezon végén, plusz még ezek után télen is kap egy kis pihenőt, ami kötelező jellegű. ami neki ilyen értelemben újdonság, és ez segíti, hogy ne égjen ki.
Ez jó hallani azért. Mi támogatjuk, tehát, hogy nem olyan emberekről van szó,
ez a sportág most ezzel az OCR-rel nagyon kegyetlen, mert nagyon darálja és gyűri a testet.
Úgyhogy fél perc, ugye annyit látunk.
Az edzések azok kegyetlenek, mert erősítés, plusz az OCR pályán, és abból vannak olyan sérülések, kisebbek, nagyobbak, amiket azért kezelni kell, és még úgy is visszamennek a szerre, tehát, hogy ezt óvatosan kell kezelni, kell a rehabilitáció és a regeneráció.
Na és akkor egy picit elszakadva, nem tudom mennyire szakadunk el, megütötte a fülemet, hogy a DVTK stadionban, vagy a stadion tövében lesz ez az OCR pálya, ahol majd Miskolcon tudsz gyakorolni. Önmagában az a közeg magával hozza azt, de így, hogy a stadionnál felcsillant a szemed, hogy nem lehet kikerülni a focit. Mennyire jelenik meg a DVTK-ban akár a foci, akár bármilyen más szakosztály az életedben? Ha megjelenik a foci, hogy élted meg azt, ami történt most a Diósgyőrrel ebben a szezonban?
Nagyon élem ezt a egy klub, egy család érzést, ugyanis akár csak a kosárlabdázókat nézem, nagyon-nagyon jóba vagyok a lányokkal, és egyébként erre a versenyre ki is látogattak a Lelik Réka, illetve a Hunina a versenyemre, illetve Kányási Veronikának is terve van a következőre kijönni, és én is azért előszeretettel látogatok ki a meccseikre, és nem csak a kosárlabdára, hanem azért voltam már jégkorongon, illetve labdarúgáson is, és nagyon-nagyon sajnáltam, hogy kiestek a srácok az NB1-ből, de bízom benne, hogy tudnak ebből ők is valamit tanulni, mert szerintem simán lehet ebből kivenni dolgokat, amit aztán később lehet építeni, remélem ezt ők is így látják, és követem azért a labdarúgást, nem csak a...
Most annyira adja magát egyébként, hogy a foci VB alatt, oké, hogy most persze készülsz a világkupa döntőre, meg most vagy túl a budapesti világkupa versenyen, de tényleg amikor a sportvilág most ebben a másfél hónapban minden, vagy szinte minden, vagy a legnagyobb részben a labdarúgó foci VB-ről szól, mennyire kúszik be az életedbe, látsz meccset, leülsz, megnézed, összefoglalót nézed, tényleg hogy állsz a foci VB-vel?
Picit sajnálom, hogy most más időzónában van ugye a VB is, és nem abban az idősában, amikor mondjuk én leülnék egy tévéhez is megnézem a meccseket feltétlenül, de szoktuk egyébként követni az LBVB-ket, illetve azon a nagyobb tornákat, és bevallom őszintén, hogy bár elkezdődött már a világbajnokság, a Shakira koncerten kívül még nem nagyon néztem meccseket meg. Én jobban szeretem azt, amikor egyenes kiesés összakaszba ír a
az még most odébb van egy kicsit, 26-áig ráérsz, most addig még csak csoportmeccsek jönnek. A tegnapi nap sztoria, kíváncsi vagyok a véleményetekre, ez aztán végképp nem öttusa, de mégiscsak a sportvilág. A Zöldfoki Köztársaság lánykori nevén Zöldfoki Szigetek 40 éves kapusa, aki olyan extra teljesítményt nyújtott, hogy a spanyolok elleni gól nélküli döntetlenben oroszlán részt vállalt. 300 000-es Insta követő táborból indult Vozinja. Mit tippeltek, hogy hol tart most a beszélgetésünk pillanatában?
5,6 millió? Valami ilyesmi lehet.
Ákos?
5 körül, 5 fölött.
7,3. Ez a mosoly, ugye? Tehát ez a mosoly mindent, illetve ez a pici
nevetés. Nagyon jól tippeltetek, tehát képben vagy.
Teljes, de igen, dinamikusan növekszik, de hogy amióta leültünk beszélgetni is, brutálisan megy föl. Ezért szokták volt mondani, hogy a foci egyszerűen olyan szinten fölülír mindent, vagy annyira meghatároz mindent, de jó hallani, hogy ennyire bekúszik Guzi Blanka életébe is. Zárásként nekem még egy kérdésem van, hogy akkor a budapesti világkupa döntőig hátralévő idő mivel telik, hogy telik a felkészülés, gondolom én ezerrel, de hogy pontosan hogy néz ki ez a rövid időszak, ami még hátra van. Mind a kettőtökhöz szól a kérdés. Kérdés.
Most igyekszünk megtalálni az egyensúlyt a között, hogy tudjak regenerálódni megfelelően, illetve minél gyorsabban, illetve a között, hogy azért a formát, hát én nem szeretem azt mondani, hogy átmenteni, mert van egy ilyen kis bizarr rossz érzés, hogy mentsük át, de hogy az nyilvánvaló, hogy nem lehet itt most odát tenni ebbe a másfél hétbe, ami hátra van, tehát sokkal jobb eredményt fizikálisan valószínűleg nem fogok elérni, de az, hogy ezt mondjuk tudjam tartani, az egy jó dolog lenne. Úgyhogy ez lesz. Most igyekszem a stábtagokkal még összeülni, és akkor átbeszélni, hogy melyik szakákban, akár mondjuk legyen egy szó egy úszásban, vagy egy nem tudom én, dietetikában, mit tudok ebben a két hétben, vagy a szűk két hétben csinálni. Ez van most tervem. Egyébként mondom, nagy csodára nem készülünk itt a következő időnapokban.
Ákos, célok, tervek, remények, Banka most befogja a fülét?
Nyugodtnak kinyithatja, vagy... Ha nincsenek extra célok és extra tervek, ezt megbeszéltük pontosan, úgyhogy ő ezt tudja. A lehető legkiegyensúlyozottabb és stabilabb teljesítmény nyújtsa minden versenyen, és így fussunk neki a következő időszaknak. Például benne van az, hogy ugyanilyen teljesítménnyel esetleg hatodik lesz, de lehet, hogy megnyeri megint, hanem megnyeri végre ilyen értelemben a világkupa döntőt is. Nagyon nagy dolog lenne, vagy az, hogy a EB-n, VB-n szintén döntőbe jusson, és ott egy felszabadult versenyzéssel jól szerepeljen. Ez az időszak, ez erről szól, és arról szól, hogy igen, ez az átmenteni a teljesítményt, vagy ezt a formát, ez tényleg egy rossz kifejezés. Inkább az, hogy megtaláljuk azt a felkészülésbe illő edzéseket, vagy koncepciót, ami segíti, hogy a legtöbbet ki tudja hozni magából a következő versenyen.
Sérülésmentes. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb, amit én most innen kiváltok, vagy mi most innen kiválthatunk, hogy sérülésmentes legyen ez az időszak is, meg ami előtte áll, meg persze természetesen minden jót a felkészülésedhez. Amennyire csak tudunk, és amilyen hangosan csak tudunk, szurkolunk Guzi Blankának. Köszönöm szépen, hogy befáradta ide hozzánk, edződnek is, Károly Ákosnak is szintén. Nagyon szépen köszönöm, mint hogy Virányi Zsoltnak is a beugrást, illetve a szakértelmet. Öttusáztunk az elmúlt időszakban itt a Nemzeti Sportrádióban, hamarosan pedig innen folytatjuk majd adásunkat.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Teledi! Húha! Megvan, mert Magyar Janta végén gólt is lő! Gól! Meg kell félni! Egy picit még ki kell bírni! Gyurka Galia olimpiai bajnok világcsúccsal!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Én egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Már nem Csema Rodriguez a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Magyarországon egyedülálló robotsebészeti eljárás indult. Közeleg a kánikula, köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
A Magyar Kézilabda Szövetség elnökségének döntése alapján távozik a magyar férfi válogatott spanyol szövetségi kapitánya Csema Rodriguez. A 46 éves szakember 2022. márciusától irányította a nemzeti csapatot, és a 2024-es Európa-bajnokságon története legjobb eredményét elérve ötödik lett. Ez év májusában az együttes összesítésben egy góllal elveszítette a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőt. Így nem vehet részt a 2027-es németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, amelyre szabad kártyát sem kapott. Koch Máté és Andrássy Tibor 16 közé jutott a férfi párbajtőrözők egyéni versenyében a franciaországi Európa-bajnokságon. Siklósi Gergely a 64 között, Nagy Dávid a 32 között búcsúzott. Ismét együtt indulnak a Williams nővérek a wimbledoni tenisztorna női páros versenyében. A verseny közösségi oldalán kedden jelentették be, hogy Venus és Serena Williams szabadkártyával ott lesz a londoni Grand Slamen. Fucsovics Márton az első meccsén kikapott, így kiesett a londoni füves pályás tenisztornán. A magyar sportoló 6-3-6-3-ra kapott ki az amerikai ellenfelétől.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, a rendkívüli erejű szél és jég országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldeken. Hozzátette, A klímaváltozás miatt gyakoribbá váló szélsőséges időjárás új kihívások elé állítja a mezőgazdaságot. Ezért a tapasztalatok alapján felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését. Őszintesség, átláthatóság és szakmaiság jellemzi majd az új magyar egészségügyi rendszert, jelentette ki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Luxemburgban. Az uniós tagállamok szakminisztereinek tanácskozása előtt hangsúlyozta, a reform folyamat egyik legfontosabb eleme a minőségi mutatók mérése és nyilvánosságra hozatala lesz. Két kiemelt területet említett, az orvostechnikai eszközök szabályozásának korszerűsítését, valamint a biotechnológiai alkalmazás továbbfejlesztését. Csúcs technológiás robotsebészeti eszköz segíti az ellátást a Szent Magdolna Magánkórházban. Egyetlen apró ponton keresztül lehet elvégezni összetett műtéteket, így a betegek kevesebb fájdalommal, kisebb heggel és gyorsabb felépüléssel számolhatnak. A technológiát daganatos betegségeknél, nőgyógyászati, urológiai és általános sebészeti műtéteknél alkalmazzák, valamint az endometriózis műtéti kezelésében is új lehetőségeket kínál. Európában csak néhány intézmény használja a korszerű eszközt. Egy hét alatt 4 kisgyermek került a Heimpál gyermekkórházba gombelem lenyelése miatt. Van köztük olyan, akit jelenleg is az intenzív osztályon ápolnak. A kórházban évről évre nő az idegentest lenyelés miatt bekerültek száma. Tavaly a több mint 700 eset 30%-ában gombelemet nyeltek le a gyerekek. Idén fél év alatt már több mint 600 ilyen esetet láttak el. Meghalt Dénes Gábor István rádiós szakember, 20 évig dolgozott a Magyar Rádióban. A Petőfi Rádió munkatársként szerkesztő műsorvezetője volt a Sokféle című irodalmi magazinnak, a 2-től 5-ig című kívánságműsornak, a Szívküldinek, az Iránytű utazási magazinnak és a Máról Holnapra című éjszakai beszélgetős műsornak. Alapító főszerkesztőként vett részt a Petőfi Rádió a Család Rádiója létrehozásában. Dénes Gábor István 75 éves volt. Közlekedés. Erős a forgalma az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Török-Bálint környékén. A 16-os kilométernél kialakult torlódás hatással van az M0-as autóút felől érkezőkre is. Időjárás. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12-18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 25 és 30 fok között várható. Csütörtöktől már megszűnik a csapadék, és a hétvégén kánikula várható, akár 35-37 fok is lehet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Amit nem tudok, szeretlek és melletted vagyok. De tudom jól, hogy eljön majd a nap, és nem lesz semmi, ami majd visszatart, mert sehol sem tudtam megnyugodni még. Ha nem lennék szabad, élni sem tudnék. Homok a szívem, azt mondod, az vagyok. Homok a szívem, lehet, hogy az vagyok. Homok a szívem, tudom, hogy az vagyok. Homok.
műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 44 perc a pontos idő, kellemes kedd délutáni rádiózás mindenkinek, ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban, a mikrofonnál Németh Kornél. Erősödik a forgalom Budapest szerte, illetve az ország útjain is, úgyhogy az úton lévőknek balesetmentes közlekedést mindenkit hazavárnak, ne felejtjétek óvatosan tehát az utakon. Labdarúgás, illetve foci VB a folytatásban, hiszen a tegnapi nap abszolút top mindent ütő eredménye, híre a Spanyolország zöldfoki köztársaság mérkőzés volt, illetve a gól nélküli döntetlen, és hát ami ezt követően történt, az valami egészen döbbenetes, mintha csak új léletre kelt volna, vagy lett volna, született volna egy új hős, a zöldfokiak 40 esztendős kapusa, Vozinha, úgyhogy ki mást is tudnánk ezzel kapcsolatban megkérdezni, mint az 1986-os világbajnokságon a magyar válogatott tagjaként a Kanada elleni mérkőzésen is szereplő Szendre Józsefet. Szia Józsi, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és telefonon keresztül bekapcsolódsz a műsorba. Mit szólsz? Első körben egy picit nézzük szakmai oldalról ezt a mérkőzést, akár a spanyolok, akár a zöldfokiak szemüvegén keresztül. Aztán egy picit beszélgessünk erről az úriemberről, Vozinháról, mert hogy tényleg a VB új sztárja, vagy jelen pillanatban a legnagyobb sztárja a zöldfoki kapus.
Szervusztok, és köszöntöm a hallgatókat is. Bevallom, hogy nem láttam az egész mérkőzést, csak az eredményt néztem csodálkozva, és meg is magyarázom, talán magyarázatként elfogadjátok. Tehát ezek az előcsatározások, vagy ezek az első mérkőzések, én úgy gondolom, hogy tehát ezek még annyira nem igazán érdekesek, mert a végelszámolásnál mindig az jön ki, hogy azok a csapatok jutnak tovább, akik esélyesek a csoportokból.
Józsi, egy pillanatra közbeszólhatok, illetve megengedett, hogy megszakítsalak, ez úgyis tartod ezt az megállapítást, mert hogy egyébként alapvetően értem és egyet is értek azzal, amit mondasz. Viszont jó, nyilván azóta tudjuk, hogy az urugvái csapat nem tudta megverni Szaúd-Arábiát, de ebből a csoportból már, mint az Urugvái, Spanyolország, Szaúd-Arábia, zöldfoki négyesből, aki második helyen jut tovább, az az argentin csoport győztesével találkozik a legjobb 32 között. Tehát ez ennek ellenére sem tud megjelenni a nagyok esetében, hogy ez elkerülni lehetőség szerint, mert azért én azt hiszem, hogy azzal kalkulálnak ebben a csoportban, hogy a másik ágon, vagy ott az argentinok csoportjában a címvédő lesz az első helyezett.
Tehát te ilyen taktikázásra gondolsz.
Igen, ugye?
Számolnak már ilyenkor. Hát nem tudom, valószínű, hogy ez is benne van, ahogy... De nem hiszem, hogy ennyire előre néznének. Ők inkább azzal vannak, hogy a csoportból úgyis tovább fogunk jutni. Nem tudom, hogy ti még ugyan fiatalok vagytok, de biztos emlékeztek, volt egy világbajnokság, ahol az olaszok 3 döntetlennel jutottak tovább a csoport küzdelmekből, és a végén arra már nem emlékszem, hogy talán meg is nyerték a VB-t.
2006-ban? Németországban?
Hol volt? Bocsánat,
2006 Németországra gondolsz?
Bevallom, már nem igazán emlékszem.
Nem tudom, tudom, ezt majd meg kellene... Ezt megnézem majd én is pontosan, mikor volt.
Ha jól emlékszem, 3-0-0 jutottak tovább a csoportból.
Na most akkor viszont, ha nem is a szakmai oldaláról közelítjük meg, illetve nem tudjuk teljesen kizárni, picit beszéljünk erről a 40 éves kapusról, aki nincs teljesen előttünk. Én egy pici párhuzamot érzek, de aztán kíváncsi vagyok, hogy ebben megerősítesz, hogy megcáfolsz, mint ahogy annak idején 10 évvel ezelőtt az Európa-bajnokságon Király Gábor feltűnt a nagy színpadon. Persze látták őt a Bundesligában, a Hertha kapusaként, vagy éppen amikor ugye a Premier League-ben védett, de valahogy, amikor az egész kontinens számára egyértelmű vált, ugye a mackó alsó alapján, a jellegzetes mackó alsó alapján, hirtelen ugye nagyon sokáig az érdeklődés középpontjába került. Na most egy kicsit hasonlót érzek ezzel a 40 esztendős zöldfoki köztársaságbéli kapussal, Vozinhával kapcsolatban is.
De nézd, valószínű, hogy tehát ez az emberke nem most tanult meg védeni. Valószínű, hogy eddig is tudott, csak hát az Öltfoki Szigetek válogatottról igazából nem túl sokat hallottunk.
Hát eddig. Konkrétan szinte semmit, így van.
Azért mondtam, hogy szinte semmit. És most láttuk ezen a mérkőzésen, nézd, egy 40 éves kapus, tehát itt, hogy is kezdjük ezt a értékelését ennek a kapusnak. Talán azzal kezdeném, hogy ilyenkor első számú faktor az a rutin és a tapasztalat. Tehát egy 40 éves kapus, amikor már ennyi mérkőzés van mögötte, rendelkezik egy olyan rutinnal, és főleg, ha van egy ilyen lehetősége 40 éves korában, hogy világbajnoki résztvevő, akkor még szerintem ez egy plusz motivációt is jelent, hogy na, eddig nem is ismertetek, de most megmutatom, hogy mit is tudok én. Tehát én innen indítanám el az egész értékelését ennek a kapusnak.
Mindent, de mindent megtett annak érdekében, hogy a csapata sikeres legyen. Szeretném jelezni a hallgatók számára, nem is olyan régen Guzi Blanka öttusázó volt a vendégünk. Körülbelül egy 20 perccel ezelőtt végeztünk a beszélgetéssel. Akkor mondtam, hogy 7,3 millió követője van az egyik közösségi felületen, az Instagramon Vozinjának. Nos, azóta 20 perc alatt 200 ezer fővel nőtt világszerte az ember rajongóinak vagy követőinek a száma. Tehát jelen pillanatban 7,5 milliónál áll, úgyhogy a spanyolok elleni meccset megelőzően 300 ezer körül volt emlékeim szerint ez a szám. Kérlek, Józsi, abban segíts még egy kicsit eligazodni, hogy hogyan viszonyuljunk a spanyolokhoz olyan tekintetben, azt ugye mondtad, hogy a csoportküzdelmek kevésbé érdekesek, vagy talán kevésbé hozzák őket tűzbe, de hogy mégiscsak az Európa-bajnoki címvédőről beszélünk, aki vagy amely csapat viszont legutóbb a 2022-es VB csoportkörében Japán ellen tudott gólt szerezni, azóta több mint 2500 passz, több mint 40 lövés, szám szerint 49 lövés, de gólt nem tudott szerezni. Tehát a Tilitoli, Csiki-Csuki, Tiki-Taka nevezzük bármiként, az ment, de érdemben eredmény nélkül. Tehát 2500 passz, majd csak 50 lövés gól nélkül, ha csak világbajnokságot nézünk 2022 óta.
Nézd, erre azzal kezdeném, hogy amivel kezdtük az egész beszélgetést. Tehát ahhoz, hogy ez történjen, amit te is mondtál, hogy nem szereztek gólt, tehát ehhez kellett ez a 40 éves kapus. És nem tudom, hogy visszaemlékszel-e, valószínű, hogy nem. Volt egy Anglia-Lengyelország mérkőzés, a Tomaszewski, azt hiszem, volt egy lengyel kapus.
Én sajnos
aki
nem.
Akkor ugyanígy beírta magát a futball történelembe, mert Lengyelország óriási meglepetésre 0-0-t játszott Angliával. És a Tomaszewski ugyanúgy, mint ez a 40 éves emberke, szinte mindent védett. És így bekerült a labdarúgás vérkeringésébe. Én egy kicsit talán szomorú is vagyok, és együtt érzek ezzel a kapussal, hogy 40 éves korában derült ki, hogy ő egy milyen jó kapus. Tehát most már egy kicsit késő, hogy esetleg ő elkerüljön egy komolyabb csapathoz.
Igen, egy kimutatás szerint, egy statisztikával foglalkozó cég kimutatása szerint a világbajnokságok történetének legidősebb kapusa Vozinha, aki bemutatkozó mérkőzését kapott gól nélkül hozta le, és mindezt 7 védéssel tette, de ami még itt engem nagyon-nagyon megérintett ebben a történetben, hogy a Zöldfoki Köztársaság csapata úgy, hogy a spanyolok 74%-ban birtokolták a labdát, az afrikai csapat mindösszesen egy szabálytalanságot követett el a mérkőzésen. Annyira nehezen felfoghatók ezek a mutatók, vagy ezek a számok, de hát erre jóformán, vagy nem csak jóformán, hanem tényszerűen mondom is, meg kérdezem is, erre csak a foci képes, nem Józsi? Tehát itt persze nagyon sok, nagyon kiváló sportemberi teljesítményt meg tudunk nevezni egy csomó másik sportágból, de legnagyobb tisztelet mellett minden sportkedvelő számára is mondom, aki most hallgatja az adásunkat, vagy a sportolók számára, akik nem a labdarúgás világában tevékenykednek, hogy azért ezek az óriási nagy sztorik, amelyek így világszinten meghatározóak, ezekre a foci képes szinte majdnem, hogy azt mondom, hogy önállóan csak.
Hát nézd, ezt már nagyon sok szakember elmondta, hogy tehát az, hogy labdabirtoklásban ilyen fölényben vagy, az még nem jelenti azt, hogy hogy meg is nyered a mérkőzést, mint ahogy ezen a mérkőzésen is láttuk. Én, tehát mondom, itt sok mindennek össze kell jönni, és amit ki kell emelni külön, amiről beszélgetünk egyfolytában, hogy ehhez kell egy ilyen kapus teljesítmény. Tehát máskor a spanyolok ennyi gólhelyzetből rúgnak 3 gólt. Igen, és most megjött egy ilyen kapus, egy ekkora rutinnal, aki ezt megakadályozta. Tehát itt magyarázkodhatunk, meg mondhatunk bármit. Nekem van egy olyan érzésem, hogy ez a spanyol válogatott, amennyit én láttam a mérkőzésből, az nem hiszem, hogy 100%, nem úgy láttam, hogy 100%-on pörög. Tehát ennél meg vagyok győződve, hogy sokkal jobb teljesítményt fognak nyújtani a következő mérkőzéseken, főleg mikor az egyenes kieséses szakaszhoz érünk.
A koncentráció szintjük is magasabb lesz, ugye, ha jól veszem ki a szavaiból. Így van,
azért mondom, hogy ha most vegyünk 100%-ot, akkor én, amit láttam, szerintem ők egy olyan 70-80%-ot teljesítettek.
Józsi, mennyire követed az eseményeket, például mondjuk, hogy állsz a hajnali mérkőzésekkel, és a ma este 9 órás Francia-Szenegál csatától mit vársz?
Hát nézd, inkább a összefoglalókat nézem meg, és hát amit le lehet szűrni az eddig látottakból, amit én láttam, tehát a világ labdarúgása erősödött nagyon sokat. Látva a japán válogatott, a dél-koreai válogatott, az afrikai csapatok,
Európa versenyelőnye eltűnőben, vagy elfogyóban van, ugye? Jól érzékelem.
Hát inkább úgy mondanám, hogy megközelítették az európai labdarúgást. És számomra nem lenne meglepetés, ha azt látnánk a végső elszámolásnál, most csak mondok egy számot, hogy a 16-ba elég sok eddig nem látott csapat bekerülne.
Kíváncsian várjuk majd. Ugye 26-áig, június 26-áig még 10 napig a csoportkör küzdelmei zajlanak a labdarúgó világbajnokságon, hogy aztán majd a legjobb 32 között folytassák az együttesek, hiszen ugye az első és a második helyzetek a csoportokból tovább jutnak, illetve a harmadik helyezettek egy jelentős része is. Szendrei Józsefnek, az 1986-os világbajnokságon szereplő magyar válogatott játékosának nagyon szépen köszönöm, kapusának nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk és becsatlakozott a műsorba. További szép napot, Józsi, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor a folytatásban pedig a No Doubt, illetve az It's My Life itt a Nemzeti Sportrádió. Hogy aztán szokásainknak megfelelően 16 órakor, illetve 16 óra pár pillanat, pár másodperckor indulhasson majd a Nemzeti Sportkör.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
If I could buy my
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 1 perc a pontos idő, kellemes rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél, ez pedig itt már a folytatásban a Nemzeti Sportkör Gergelics Józseffel, Bobori Balázzsal és Somogyi Zsolttal. Köszönöm szépen az uraknak, hogy elfogadták a meghívást, és hogy beszélgethetünk egy kicsit. Természetesen labdarúgással kezdünk, és mi mással kezdhetnénk, vagy legalábbis én döbbenettel állok. Nézzétek el nekem, hogyha nem feltétlenül csak szakmai oldalról akarom ezt most megközelíteni, de hogy lehet, hogy Somának is jött az értesítés, hogy Vozinja népszerűsége hol tart éppen az Instagramon. Tehát az, hogy a jó... Meddig követtétek a növekedés, vagy tudjátok, hogy hol tart 5 most?
5 millió volt néhány órával ezelőtt.
Néhány órával ezelőtt, ez nagyon fontos adat. Bobori Balázs, neked valamit... Megvan a sztori?
Megvan a sztori, láttam.
Zöldfoki köztársaság kapusa, nevezzük
fél le. Fél óra után 3 millió volt, vagy mennyi volt?
Igen, a meccs után lefolyás után 1-6-nál állt.
Beszéljünk sportról. De most tényleg.
Viccen kívül? Csak egy nagyon pici. Már csak azért, hogy azért erre...
Ez ennyi, hogy egy üzletileg biztos, hogy nagyon jó lesz.
Ugye 7,5 milliónál tart most. Guzi Blanka volt a vendégünk 15 óra és 15 óra 30 perc között, és kérdeztem, hogy mennyire fér bele itt az öttusázó létezésébe az, hogy egy kicsit foci VB bekúszik az életébe, nézi, mondta, hogy a Diósgyőri stadion tövében lesz majd egy pálya, mit tudom, sok minden szóba került, mondta, hogy persze, és kérdeztem, hogy mondom, mit tudsz erről az emberről. Ja, pontosan tudom, 5, valamennyi. Persze, mondom, volt akkor, amikor elindultatok Diósgyőrből ide. Az volt, volt 7,3, és egy óra alatt 200 000-re, vagy kicsit.
Gyerekek, de ez megvan, hogy igazán, tehát most nyilván volt az a fejes, ami majdnem áthullott fölötte, de nem volt igazán nagy védése a csávónak.
Hát összesen statisztikailag 7 darab védéssel tudta elérni azt, hogy minden idők legidősebb kapusa lett, aki úgy kaput gól nélkül mutatkozott.
Nekem sokkal inkább az volt a fontos, hogy nyilatkozott a mérkőzés után, de hogy szakmailag, ezt most egy kapus egyetért, hogy nagyon nem tették próbára.
Nem, az tény is való.
Nem, de egyébként, hogy mondjam, látszott, hogy ott van fejbe, meg nyilván itt az a nem utolsó szempont, hogy a spanyolok ellen a Zöldfoki szigetek kapusaként.
Így van.
A portugál másodosztály 7. vagy 9.
helyzetjét. Hát most ezt meg nem mondom csípőből, bocsánat, de igen.
6. vagy
középen, ott valahol középen zöldjéből.
Nyilván ennek a körítése, a sztoria, a lényeg.
Azért mondom, hogy egyetértek Bobori Balázsa, Isten éltesen, bocsánat, ezzel kellett volna kezdeni,
köszönöm
hiszen
szépen.
Nem is olyan rég ünnepelted a születésnapod.
Boldog
születésnapod. Szóval azban egyetértek, hogy ne feltétlenül csak ebből az irányból közelítsük, de szerintem annyiban megkötöm az ebet a karóhoz, hogy ez kikerülhetetlen azért.
Tehát, a személyiség is, amit mutatott, hogy nem tudom, emlékeztek-e, amikor minden másodpercet próbált húzni, inkább vezette a saját kapuja felé a labdát, hogy ugye ne kelljen fölvennie, mert ha fölveszi, akkor ki kell rúgni a néhány. Tehát olyan kis, hogy mondjam, fineszesen csalta.
A szimpatikus.
Nem, én
a
nem futball mondtam,
csalása.
Nem.
Szó sem volt a futball csalásáról.
Nem.
Hát ezt aki nem csinálja, mert ezt aki nem csinálja.
Főleg egy Zöldfoki két, a spanyolok el. Hát ezt
21-ben megcsinálják. Elég baj, másfél másodpercet nyertél vele. Ugye teszi a bíró, mint a pénz.
Szkeptikus vagy ezzel? Soma
mivel
vagy?
Kapcsolatban kérlek?
Hát ezzel az egésszel, ahogy a zöldfokiak hozzáálltak a spanyolok elleni mérkőzés hajrájához, amikor próbáltak másodperceket
nagyon
nyerni.
Nagyon jó védekeztek, nagyon szervezettek voltak, nem is voltak durvák.
A spanyolok kritikája ez inkább, vagy a zöldfokiak dicsérete? Honnan közelítjük meg, vagy közelítjük meg, onnan, melyik irányból nézzük szakmailag? Is?
Ahonnan akarod, tehát minden két oldalról lehet.
Azt azért dicsérjük meg, hogy Zöldfoki szigeteknek egy darab szabálytalansága volt a meccsen.
Úgyhogy a spanyoloknál 74%-ban volt a labda.
Sose volt arról, hogy tördelték a játékot, meg ilyesmi, semmilyen nem volt. Egyébként nekem amit feltűnt, hogy iszonyat gyorsak voltak a védőik. Tehát, hogy ez nekem nagyon feltűnő volt. Mindig, tehát utolérték lépés hátrányból azért a spanyol támadókat, tehát hogy nekem nagyon tetszett, és mondom azt, hogy egyáltalán nem akarták tördelni a játékot. Igen, védekeztek, a falat felhúzták, de arról szó se volt, hogy úgy rombolnának, hogy kicsit megtöröm a játékot, kicsit szimulálgatok, lemaradok, de nem volt se fetrengés, tehát én szerintem teljesen szimpatikusan küzdöttek.
Soma, mennyire, vagy tényleg mennyire csalódás, vagy egy tízes skálán mennyire csalódás az Európa-bajnok játéka? Hogyan vélekedsz? Nem feltétlenül csak az Európa-bajnokot, de most maradjunk még egy kicsit a spanyoloknál, de akár nézhetjük úgy is, hogy pontosan úgy szól, hogy egy 10 európai csapatból csak 3 tudott eddig nyerni.
Igen, az európai csapatoknak a szereplés az egyértelműen csalódás. 74% az természetesen nagyon meggyőző, de már szerintem többször idéztem itt az adásban, annyira idős vagyok, hajszála idősen, mint Bobori úr, pedig neki most volt szülinapja, és nekem meg nem. És így se tud utolérni, hogy én tanultam statisztikát, és ott azzal kezdték az oktatást. Hazudni lehet, igen, nem a statisztikával, illetve a statisztika olyan, mint a bikini. Nagyon sok mindent megmutat, de a lényeget eltakarja. Tehát lehet nála 74%-ban labda, de a lényeg az, hogy mit kezdesz.
Tudod, hogy lehet... erre tudok egy olyat hozzátenni neked, hogy a spanyolok legutóbb a 22-es VB-n a csoportkörben Japán ellen rúgtak ugye gólt, ugye Marokkó ellen az egyenes késésben nem találtak be, azóta 49 lövésük volt, 49-0 a mérleg, 2500 passz per nulla gól.
És Marokkó ellen is 74
ezer fölötti. Hát Marokkó ellen is valami brutális magas szám volt, de már előtte az oroszországi VB-n is emlékezzetek vissza, hogy az oroszok ellen álltak bele, azt hiszem ott is 11-es párbajban, ha jól mondom, a földbe, és ott is ez volt, hogy sok kevés volt a labda birtoklási arány, tehát hogy...
Azonként is voltam, ott szerintem kifejezetten gyengén játszottak, itt egyébként több momentumuk volt, mint azon a oroszországi meccsen az oroszok ellen, ott az egy elképesztően meddő volt, tehát...
Hát de ennél is ez.
Itt határozottan több helyzetük volt, az első fél időben azért volt lehetőség, amikor a Yamaha bejött, akkor egyébként szerintem egyre veszélyesebbek lettek, nem mondom, hogy zicser dolgoztak ki, de voltak legalább veszélyes elfutások, azt hiszem volt legalább veszélyesen befelé érkező labda, mondom, nem lett belőle helyzet, de én azon kim voltam, az Moszkvában volt az a meccs, az konkrétan nézhetetlen volt. Tehát a spanyolok passzolgattak a még nem csak a kapu előterébe, sokszor félpályán.
Sokszor egyetértünk, Jóci, de én most ennyire nem vagyok megengedő, mint te. Szerintem a tegnapi is nézhetetlen volt.
Abszolút, én is ezt gondolom. És
engedjük meg, hogy Bombori Balázsra tudja reagálni.
Az egy marketing ellen volt, azonnal reagáltak rá, megkettőzték. Én óriási változást nem láttam, úgyhogy, de ez hosszú VB, úgyhogy Svájc ellen kikaptak 2010-ben, és megnyerték. Úgyhogy 8 meccs.
Bocsáss, Bob szeretett volna valamit hozzászólni, bocsáss meg.
Hát én csak annyit akarok mondani, hogy nagyon kiismerető ez a játék, és hogy hiába voltak már itt a szélen elfutások, olyan zabal is inkább egy ilyen hamis 9-es. Itt nincs egy komoly center ennek a csapatnak. Nincs egy 90-es center, aki odaér.
Hát nézzétek volt meg, a belgák játékában Lukaku, ahogy pályára lépett, azonnal megváltozott
minden. Volt egy 90, de mondjuk itt elférne.
Hát elférne. De ne is, ne a Torres-t vegyük, hanem volt egy Orentéjuk utána, akkor utána volt egy Morátájuk. Most, hogyha visszamegyünk a Torres-re, volt egy Morientes, tehát, hogy itt azért voltak jó centerek a spanyol, én nem látom, hogy ki fogja befejezni ezeket az akciókat, főleg, hogyha ott állnak majd a 20-ason belül a mezőnyjátékosok az ellenféltől, mert annyira lassú volt a labdajáratás, hogy ez simán letolódták, hát, vagy többnyire le tudták tolódni, és amit mondott a Soma, az, hogy egyrészt én azt láttam, hogy jelenleg nincs top fizikai állapot, de miért is lenne, tehát nincs meg az a dinamizmus, ami kellene az ő játéka, az egy-egy, és a tolom a bal lábam felé, és lövök, vagy beadok, vagy mondjuk volt egy zseniális külsős indítás ott a végén, amiből helyzet volt.
Olmó tette középre a labdát, így van.
Tehát vannak ilyen momentumai, de hogy Őt azonnal látszott, hogy
elkészülnek. De mi, olyan az első fél órában nem ért labdához? Ilyen nem volt, nem tudom én, hány 10 éve, vagy persze, több évtizedben.
Mondom, olyan Zabán szerintem nem az, amit ott kéne játszani.
Én tehát ennek sok iránya lehet, simán lehet, hogy a spanyoloknak lesz egy nagyon rossz VB-je, de én azért azt tényleg hangsúlyozom, amit a Soma is mondott, hogy az első meccsen kikaptak, amikor világbajnokok lettek. Elég, ha az argentinokra gondolunk. Tehát van úgy, hogy jókor jön a pofon. Én azt gondolom, hogy ez a spanyol válogatott. Én egyébként pont ezt mondtam még a VB előtt, hogyha én lennék szövetségkapitány, én egy nagyon kemény mini edzőtábor, az elején enervált a csapat, mert nem kell most semmi extrát nyújtani ahhoz, hogy tovább gyere.
Igen, csak ebben a csoportban annyiban másabb a helyzet, Jóci, hogy ennek a spanyol csoportnak a második helyezettje a 32 között az argentin csoport győztesét kapja.
És a harmadik helyezett? Azt meg
de,
nem
de, tudom. Igen, azt meg az első helyezettet. Én, amit utálok, az pont ez. ezt le lehet így modellezni, és akkor mindenki elmondja, hogy a Messi meg a Ronaldo majd a negyedöntő, semmi garancia nincs arra, hogy jó, ezek csoportások lesznek.
Csak azért mondom, hogy ez veszélyes játék.
Az emberek mindig levezetik a nulla meccse, és aztán ráadásul a harmadik körben majd olyan taktikázások lesznek, hogy fú, én nem akarok ide-oda kerülni, és akkor már hát egy jó X, és akkor a
szerintem
másik
ára kerül. Ez lehetetlen kiszámolni.
Én pont ezt mondom, hogy lehetetlen kiszámolni, pont ezért erről ne beszéljünk, hogy hú, akkor rákerültnek a franciák ágára, mert ezeket iszonyatosan nem tudjuk.
Itt azért az is benne van a pakliba, tehát a Soma is futballozott jó pár vérkőzést, volt olyan szerencsére, hogy velem is játszott egy csapatban, tehát itt azért...
Neked az nem volt olyan szerencsére.
Neki volt szerencsére, ezt mondom.
Igen, nekem élmény volt.
Kinek volt akkor megtiszteltetés, csak hogy én is érzem?
Megtiszteltetés, hogy én érzem, édesanyám.
Szerintem a
Soma nem volt velem elégedett.
Egyet fog érteni abban, hogy sokszor könnyebb jobb csapat ellen játszani. Tehát, hogyha lesz egy spanyol-francia meccs, akkor és több területe lesz a spanyoloknak, hát itt lehet, hogy egészen más spanyol csapatot fogunk látni. Úgyhogy én azzal egyetértek, hogy egy meccs, ez most nem jött össze, lehet, hogyha egyszer szerencsésebben pattar a labda, és a 15. percben gólt rúgnak, akkor
állni. Hát Torresnek ugye ott a nagy helyzet, ami a kapufán csattant, úgyhogy...
Jussá tovább, és a VB ott kezdődik.
Oké. Hogy értékeljük a tegnapi mérkőzéseket? Ugye mindegyik döntetlen lett. Tehát a spanyolokkal indultunk, ugye aztán jött a Belgium-Egyiptom 1-1, éjjel a Szaúd-Arábia Uruguay mérkőzésen az uruknak kellett egyenlíteni. Már a 4 évvel ezelőtti szaúdi nyitó meccs után már semmin sem lepődöm meg, és Irán-Új-Zéland Svájc-Svájc 2-2. Címszavakban tényleg az első gondolatokat az, hogy mindegyik döntetlen lett, kiegyenlített a mezőny. Szendrei Józseffel beszéltem telefonon, mielőtt érkeztetek itt a sportkörbe, és azt mondta, teljes mértékben egyetértek vele, hogy kiegyenlítődni látszik, illetve nem is az volt a kifejezés, hanem hogy a világ labdarúgása igen erőteljesen megközelítette az európai focit, vagy nagyon tűnnek el a különbségek. Hogyan mondjam ezt, hogy hogyan közelítsük meg?
Nagyon sok játékos nem európai csapatokban is, európai bajnokságokban játszik, és ezeket
hát a japánoknál konkrétan mindenki Európában játszik, aki a japán-hollandia meccsen pályára lépett.
A holland bajnokságból többen vannak a japán keretben, mint a hollandban. Az Ajax több játékost ad a japán, és a Feyenoord is a japán keretbe, mint a hollandba. Mert ugye a legjobb holland játékosok viszont külföldön játszanak. Szóval igen, de vannak olyan meglepő, Új-Zéland, olyan gólokat rúgtak, hogy élmény volt
nézni. Élmény volt nézni, így van.
Élmény volt nézni, úgyhogy vannak szerintem itt nagyon jó dolgok. Szoros a mezőny, és de itt mi is elférnénk szerintem, és mi is szoros meccset játszanak
mindenkivel. Ne fájdítsd a szívem.
Ez az egyik rész, hogy ugye tényleg mindenki mindenhol játszik, már a világ bármelyik pontjáról igazolnak az erős bajnokságban. A másik az, hogy amióta tudományos alapokra helyezték az utánpótlás nevelést, és ezt eltudja, és ezt importálják Európán kívülre, a világ bármilyen tájára, a nagy klubok, az akadémiákon keresztül, a kvázi leányvállalatokon keresztül, mindenhol, akár Szingapúrban, akár Japánban, akár Kínában, ezeknek nagy kluboknak ott vannak a kihelyezett bázisai. Hát és nyilván olyan, tehát miután most már gyárak működnek itt az akadémiák helyett, vagy lényegben az akadémiák gyárak, és olyan mennyiségű képzett futballista jön ki, hogy ezt látjuk, ez az eredménye. Tehát itt nevethetünk, vagy mosolyoghatunk, hogy az Zöldfoki szigetek, vagy de hát ezeket megnézzük, hogy milyen klubokban futballoznak, akkor egyből látjuk azt, hogy ezek nem rossz játékosok. Vagy Curaçao, ahol a keretben egyetlen egy ember az, aki Curaçaón nevelkedett, tehát a többiek mind holland, a holland futballiskola termékei.
Én mondjuk ezen egy picit megakadtam, sőt nem is annyira picit, azt nehezményeztem, hogy Marokkó úgy lépett pályára a brazilok ellen, hogy a kezdő 11-ből egy darab játékos sem született Marokkóban, tehát mindenkinek vannak marokkói felmenői, és így lettek ők marokkói.
Mindenki döntse magának, hogy tetszik-e neki az új világ.
Azért mondom, hogy ez igen, tehát hogy ezt nem szeretném senkire ráerőltetni, ez a saját véleményem. Engedjetek meg egy hallgatói SMS-t, 0630 55-55-605 ez az SMS számunk. Bárkinek van véleménye, foci VB-vel kapcsolatban természetesen szívesen vesszük. Uraim, köszi, hogy feldobjátok a délutánomat. A kék bánát tegnap őrület volt, amit csináltak. 8,5-ös értékelés, Yamaha-t leszették, busz betolva, és ráadásul a 85. percben sarokpasszal akarja kihozni a két bek. Nem kibikázza, nem fetreng. Sikítoztunk a fiammal, aki U16-ban focizik. Nagyon megszerettük őket, Írja Jatus.
Kék bálnákat írt, meg igen. Kék cápák.
Kék cápák. Jatus Gergedics József már is kijavított
sok
egy picit.
Sok sikert. Nem, volt a lényeg.
A 16-os srácnak nagyon sok sikert kíván.
Így van.
Jatus törzs hallgatónk, és zseniális jó hozzászólásai szoktak lenni, és ez is most, én nagyra értékelem egyébként, amit írt. Tehát tényleg nem az volt, hogy kibikázták.
Hát a végén kontráztak egyet.
Hát az a fejes a végén a szögletnél, hát a óriási.
Hát ügyesebbek, abból volt három olyan kontrájuk, amiből egyet végig tudtak volna vinni. Tehát azért, meg ott mondjuk látszott, ott azért egy-két emberén lefőtt a kávé, és azért nem hozott jó döntést a kontra végén.
De a fejes az egyébként ott a
fejes
az nagyon volt. Nagy volt.
Az teljesen tiszta fejes volt hatról.
Na, nekem egyébként a véleményem, ha már itt bedobtad, úgy ámblokk a VB-ről néhány gondolat. Nekem nagyon tetszik. Szerintem egyetlen rossz meccs volt, ami számomra nézhetetlen volt, a nyitó meccs. Ezen kívül szerintem az összesben meg lehetett találni a szépséget. Igen, volt olyan, amikor a, nem tudom, a marokkói brazilon például mondjuk egy idő után úgy látszott, hogy mindkettőnek jó az egy-egy, de mindegyik meccsben én szerintem meg lehetett találni a szépséget, sőt, kifejezetten szép gólok vannak, egyébként a gólátlag közel van a hármashoz, és mondom, amire előzetesen azt mondtuk, hogy fú, így majd lesznek milyen, olyan meccsek, mint mondjuk a német Curaçao, de még ott is tetszett, hogy amíg volt erő, addig nagyon szimpatikusan küzdöttek, ott sem kibikázták a labdát, próbáltak kontrázni. De én nekem tetszik a VB. Amire én azt hittem, hogy nem fog tetszeni, nekem még az is tetszik, ez az úgynevezett ivószünet. Kifejezetten azt érzem, komolyan, tudom, hogy nem a ivás a lényeg, tehát nem a hidratáció a lényeg, hanem
köszönöm,
a...
Köszönöm, hogy kiegészítettem.
Azért, tehát én tudom, hogy a reklám a lényeg, hogy ott a tévétársaságok főleg Amerikában eladják. Viszont én szerintem befolyással van a meccsre, én kifejezetten érzékeltem több mérkőzésen is, hogy egy jó pszichológusként is funkcionál.
Mint egy időkérés, Jaci, mint egy időkérés, egy kötelező időkérés.
Szeretem, igen, de én ezt szeretem. Tehát belenyúl a meccsbe, de szerintem szakmai alapon. Én nekem nagyon tetszik.
Bobori Balázs futballromantikus, és neki igen, nem tetszik. Neki
hát,
nem
hogyan, hát hogyan? Már így is szétszabdalják ezt a játékot a varozással, meg mindenféle.
Igen, viszont annyiban meg, igen, de annyiban meg egyébként mégsem lett töredezettebb, hogy azzal, hogy nincs, jóval kevesebb a fetrengés, ugye, hogy meglettek fenyegetve, most magyarul hadd mondjam.
A bedobás, kirúgás.
25 éve kellett összeszabályt behozni.
Oké, de jó később, mint soha. De nekem egyébként ezek az újítások, annyiban Jocival egyetértek, hogy hosszú, tehát a 3 percet egyébként én magam is hosszúnak érzem, de az, hogy ott megáll egy pillanatra, megtörik, nekünk itt, most én rádiós szemmel hadd mondjam a tapasztalatot, vagy Vukovics Lászlóval, vagy Bene Ferenccel, tehát állandó szakkommentátorainkkal követjük az eseményeket, ott van lehetőség egyet szusszanni, átbeszélni, akár egy kicsit sztorizni, tehát ilyen szempontból van létjogosultsága,
hogy most is így működik,
hogy ez egyébként hosszú, nem hosszú, azon lehet lamentálni, de egyébként nem lett hosszabb egyik meccse, mint a katari kiszámíthatatlan 8-10 perces hosszabbítások. Most meg tudod mondani, az első félidőben, ha csak nincs valami extra dolog a 3 percen kívül, ami ez az úgynevezett ivószünet, vagy reklámszünet, vagy hidratációszünet, vagy ivószünet, talán ez a legjobb magyar kifejezés rá, ezen kívül nem nagyon szoktak rátenni, maximum még egyet, a végén pedig fixen nagyjából 5 percet hosszabbít. 3 perc plusz arra dob még 2-t, ami miatt állt a játék. És nincsenek olyanok, mint Katarban ilyen értelmezhetetlenül megítélt 8 perces hosszabbítások.
Volt 10, nem tudom hány is. Tehát,
hogy... Én megértem a Balázsnak ezt a romantikáját, de Jocinak abban igaza van, hogy az már nem tűnt fel, hogy egy szöglet, és akkor a jobb hátvéd átvonszolja magát a bal szélső posztjára, meg a sorfalnál, hogy tologatják, hosszú percekig áll a játék. Ezért nem tűnik fel, mert már állandóan áll a játék. Nagyon, nagyon keveset megy a játék, úgyhogy ez egyébként nekem se zavaró annyira. Az előbb azt akartam egyébként mondani, mert már rég túlhaladtuk, de azért, ha néha egy gondolat felüti a fejét, akkor tudod, hogy ragaszkodok hozzá. De az ivószünet...
Nem,
látom, hogy az ivószünet azon nagyon fennakadtál, de ezt megértem, hogy olvastam a Nemzeti Sportban ugye egy nagyon érdekes cikket. Japán.
Te írtad?
Igen. Igen. Japán és a fiatal szabály. Japán és a japán szabály. A Japánban azt mondta a szövetség, hogy nem érdekes a japán liga. Az a szabály, hogy akit Európába hívnak, kötelező elengedni, hogy a válogatott jó legyen. Hogy a válogatottjuk az európai futballt értse és bírja. Nem érdekes a japán liga. Tehát mi ragaszkodunk ahhoz, hogy az NBA-ben játszanak a magyar játékosok, ők meg ahhoz ragaszkodnak, hogy akit Európába hívnak, főleg topligába, kötelező.
Mindegyik. A kötelező eladni. Ugye a 11 játékosok plusz a cserék is mindegyik.
Egy európai tulajdonosi szemületre ezt hogy oldod meg?
Akarod, hogy legyen a válogatottad a VB-n, és helytálljon? Hát vagy nem most akarod?
Mondd el a... Mit tudom én, mondom az MTK-nak, figyelj!
Megvan a Dominik menedzserének a legutóbbi interjúja, amikor bement a Partizánba, és hogy mit nyilatkozott? A két út, 16 éves koráig vagy külföld, vagy maximum 20 éves koráig épüljön be valamilyen NB1-es csapatba, és akkor, azonnal akkor. Külföld. Tehát nem volt más opció, külföld, pont, külföld.
Hát ez tök egyértelmű.
Igen.
Tök egyértelmű.
Jó, hát ahhoz egy jó út, hogy kapja lehetőséget az NB1-be, és mutasd meg magad.
Mondd, én is ezt akartam. Mondd. Tehát ennyi, hogy az a lényeg, hogy aki a B utat követi, az kerüljön be az NB1-be, építse föl magát, és 20 évesen meg mehet külföldre.
Ez nem biztos, hogy döntés, mert ugye attól függ, hogy hívnak-e.
Ja, nyilván.
Hát igen. Varga Bardi ezt az utat járt el. A szomszéd faluba, és 26 évesen felfedezte magyar futball. Ő megcsinálta.
Sziasztok, a norvégok nyerik a VB-t, rengeteg mosolygó smiley-val írja Bodzsi, szintén állandó hallgatónk. Kíváncsi vagyok a norvégok bemutatkozására, mennyivel értetek azzal egyet? Itt most a szerkesztőségben kialakult valamelyik nap, nem is tudom, talán tegnap előtt kicsit összefolynak már a napok. Nem is vita volt ez, hanem inkább csak beszélgettünk, hogy melyik volt a legjobb meccs, vagy melyik volt a legszimpatikusabb csapat, és sokan egyet értettünk abban, hogy a svédek kifejezetten meggyőzőek, vagy megnyerőek voltak azzal, hogy nem álltak le. Tehát amikor már meg is volt a meccse, álltak le. Jó, kellett az, hogy szép gólok voltak, nagy gólok voltak. Tehát az egyik legkellemesebb meglepetés. Oké, nyilván egy meccs puding próbálja az evés, tehát meglátjuk még. Most csak így a norvégok kapcsán jutott ez eszembe, hogy kíváncsian várom, hogy Irak ellen? Azt hiszem, jól mondom, ugye a norvégok Irak ellen kezdenek majd.
Norvégok Irak ellen, igen. Hát a svédek ugye a selejtezőben 6 meccsből 2 döntetlen 4 vereség.
Na hát
a... ilyen katasztrofális mérleggel VB-re még soha senki nem
dött ki. Olyan bombagólokkal nyitottak,
hogy a Nemzetek Ligájában, ugye ők a C csoportban voltak, mi az A-ba, és mint Nemzetek Ligája csoportgyőztes, amely nem volt se első, se második a selejtezőben, indult ott a rájátszásba, kivételes ajándékot, de ezt köszönettel fogadták, és
hát
értek vele.
Kell a lehetőség.
Ukrajnát és Lengyelországot is megverték, amikor kellett. És azért a gyökeres Iszák összjáték, szerintem nagyon jó volt. Jó játékosok azok, nem tudom, hogy a selejtezőn mit csináltak.
Úgyhogy engedték a svédek a selejtezőt.
És szerencsére jól igazoltak Harry Potternek a bátyját, Graham Pottert, és így úgy néz ki, hogy ez...
ja, soha.
Nem.
Hát ez abszolút stimmel, úgyhogy...
Nagyon nagyban vagy most.
Úgyhogy jól nézett ki a svéd válogatott. Nincs vesztenivalójuk, kb. Mint a 92-es dán csapat. Nulla győzelemmel ki lehetett jutni a VB-re, óriási.
Ezek alapján egyébként mit mondtak a ma esti francia-szenegál mérkőzésre? Nagyon kíváncsi
vagyok. Én emlékszem a 2002-esre, az nagyon kemény volt. Ott a világbajnoki címet védte Franciaország, oké, most csak világbajnoki második helyezett.
Azt hiszem, kiestek a csoportba.
És azzal, hogy a szidetlenek álltak, kikaptak, úgy kezdtek. Zidánnal, meg Henrival, nem tudom, Zidánnal biztos.
Ez. Igen.
Nagyon
ez még hát abszolút volt. A nagy francia csapat volt.
Én Irakra is kíváncsi vagyok egyébként. Én nagyon csípem a norvégokat, mert Ødegaard és Haaland nagy rajongója vagyok, úgyhogy, és ahogy ők azt a 2015-ös magyar norvég pótselejtezőt megérték, és onnan elindultak.
Argentina?
Úgyhogy Irak nagyon érdekes, mert a legnagyobb nehézségek árán szerintem ők...
Bocsánat, mielőtt bármiről is beszélünk. Az Eto FC izlandi ellenfelet
a
kapott.
A Viking úr egyértelmű, mi 83-ban nyilván.
Ja, hogy te neked már nem, ez meg is jött?
Nem, már 83-ban megjött.
Ja, hogy te már előre tudtad, hogy ez lesz.
83-ban, és a Vikingur okay, kapták,
akkor,
biztos
akkor most
volt.
Mondom neked, hogy ez innentől kezdve hivatalos. Izland, Vikingur, Reykjavik. Igen, most
egészen
friss, rotyogós, ropogós. Köszönöm szépen, Kálmán, hogy küldted.
Köszönjük. 82-ben ugye Standard Liest kapta bajnokként, az Eto 83-ban megmondták, hogy akarunk egy könnyebbet, és Vikingur akkor is lehetséges ellenfél volt, és meg is kapták. És ki is ejtették.
Szerintem nem járt rosszul egyébként az Eto, ott a román csapatot kellett elkerülni, szerintem az volt, amire én azt mondtam volna, hogy az nagyon meleg lehet, és azt mindig elmondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos a Bajnokok Ligája selejtezőjében, hogy az első fordulót meg kell nyerni. Ha bejutsz a másodikba, és ott kikapsz, vagy kiesel, akkor már az Európa Ligába kerülsz. Tehát ha az első fordulóba kapsz, akkor a konferencia ligába mész.
És onnan már és nincs hibázás.
Így van. Tehát hogy ezért mondom, hogy az első forduló, ez volt a legfontosabb, hogy itt olyan csapatot kapjon a Győr, amit papíron le kell tudnia győznie, még úgy is, hogy átfogad.
De azért nehéz lesz.
Igen, de amíg a román bajnok az szerintem egy kicsit nehezebb lett volna, úgyhogy...
Hamarosan ugye ellenfelet kap majd a Fradi is, ott azért az a Vojvodina, Zsolna, Kolozsvári, Ú-Kolozsvár, ugye az egyetemi, fú, azért ott... És a második körbe jöhet Besiktas, Dinamo, Kiev.
Na hát az először az első körbe.
Nem, meg, és nem csapatot kapjon a Fradi.
Nem akarom
a... Győr kaphatta volna a klásikot.
Igen, bizony, de a Viking úr... 83 után, nézett utána.
Komolyan ezt egy pillanatra elhittem, hogy olvasott, vagy nem tudom honnan látta, én teljesen megörülök neki, hogy villog a telefonom, jön minden értesítés, hogy mondjam, ő hozzá nem nyúlt semmihez, és Viking úr így hátra lő.
83-ban is.
83-ban,
menj már! Újra írja magát a történelem, de Bobhoz visszautalva, és nem akarom az adásodat megtorpedózni 19 perccel, azután, hogy beszéltünk róla, Kovács Kokko Kobra István. Világ Európa olimpiai bajnok.
Na, erre kíváncsi leszek, hogy itt most az, hogy igen.
Hogy arról beszélgettünk, hogy 13 óra 40 perc alatt teljesítette az Iron Man távot. És mondtam, hogy hát Kokko, ez tényleg oké, okay, hogy olimpiai bajnok és profi világbajnok ökölvívó vagy, de azért ez egy nagyon szép sportesítmény, és azt mondta István, hogy nézem a futballmérkőzést, ivószünet. Hát ha az Iron Man-en lett volna ivószünet, még mindig a pályán vagyok. Még mindig nem értem volna célba.
Hát, most erre mit mondjak. 06-30-55-55-605, ez az SMS számunk. Ki mit gondol a Győr Viking úr Reykjavík sorsolással kapcsolatban? Kinek hogy tetszik a foci VB? Kinek ki a titkos favorita, várjuk a favorit csapata, vagy a kedvence? Várjuk a kedves hallgatók SMS-eit. Beszélünk majd még mindjárt a Győr kapcsán.
Argentináról.
Igen, Argentinánál ott érkezett meg a Győr sorsolás, igen. És akkor majd a hírek után egy picit elmerülünk itt a Győr meg a Fradi lehetséges ellenfeleiben is, de akkor még itt a hírek előtti részben picit Argentina címvédőként Algériával kezdenek, de ott van egy Ausztria abban a csoportban. Hogyan álltok hozzá?
Nehéz lesz nekik.
Nehéz, mi?
Hát ez az A csoport, mennyire? Ezt mondtam.
Én
Argentina, Algéria, Ausztria. És Jordáni...
Nem tudom, lehet előrébb hozzuk a híreket, Csoma, hogy a hibrid az azért a zsibasztót elég rendesen hozod ma.
Jó lesz, Messi-t.
Na, adjuk abba játszik. Volt a csoportot elemezni.
Ja nem, én csak az argentinokra leszek kíváncsi, hogy Messi ez mennyire mer hozzányúlni a kapitány. Hogy
hozzá kell?
Tessék?
Hozzá kell?
Hát, kéne. Most nyilván én pont ősszel volt szerencsém élőben látni őt futballozni a klubcsapatában. Hát az a 250 méter futás, amit azon a mérkőzésen teljesített, mondjuk adott 4 gólpaszt közbe, de ez a 250 méter nem biztos, hogy lehet, tehát hogy
egyrészt... Tehát az mennyire... még az MSUS válogatottban sem megy el, ha valaki mondjuk így ennyit
ott
tesz.
Ott azért várjuk szeretettel.
Azért a 4 gólpaszta kerültek volna szerintem.
Várjuk szeretettel a MSUS válogatottba. Hogy mennyire lesz motivált Messi, mennyire van fizikailag olyan...
Nagyon.
Nagyon motivált, ez biztos. Az fizikai állapot, motivált.
Fizikai állapot. Az akkor kérdés. Legyen a fizikai állapot a kérdés.
Az inkább.
És hogyha engedi esetleg, vagy, hogy az egója engedi, hogy a többiek érvényesüljenek, és ezt a kapitánnyal is tudja rendezni itt az öltözőben a viszonyokat, akkor Argentina jó lehet. Az biztos, hogy Ausztria, szerintem Ausztria az egyik meglepetés csapata lesz ennek a VB-nek.
Szerintem azt ő abszolút megérti, hogy ha azt mondja neki a kapitány, 8 meccset nem kell végigjátszanod.
De szerintem is.
Hát kíváncsian várjuk, hamarosan jön.
Ben Buari mit tesz ma hozzá, azt nézzük meg.
Igen.
Rengeteg.
A Viking úr védői is izgatottan nézve a védét. Na ez.
Megérszette, hogy a vikingeket miért kell urazni, de mindegy. Tehát ugye...
Úr is!
Köszi! Igen, mindenféle egyéb cicoma nélkül. 16-29 hírek.
Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Már nem Csema Rodriguez a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Az 1956-os forradalom mártírjaira emlékezett az országgyűlés. Közeleg a kánikula, köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
A Magyar Kézilabda Szövetség elnökségének döntése alapján távozik a magyar férfi válogatott spanyol szövetségi kapitánya Csema Rodriguez. A 46 éves szakember 2022 márciusától irányította a nemzeti csapatot, és 2024-es Európa-bajnokságon története legjobb eredményét elérve ötödik lett. Ez év májusában az együttes összesítésben egy góllal elveszítette a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőt. Így nem vehet részt a 2027-es németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, amelyre szabad kártyát sem kapott. Változás az angol labdarúgó válogatott keretében a világbajnokságon. Sérülés miatt Tino Livramento nem állhat a csapat rendelkezésére. Helyette a Chelsea védője Trevo Csaloba került be. A labdarúgó NB2-től kiesett Budafok a közösségi oldalán jelentette be, hogy távozik Nikházi Márk vezetőedző, Göbjös Dávid erőnléti edző és Vezér Ádám kapus edző. A klub a hivatalos közleményében azt is bejelentette, hogy a következő idényben Lázok János lesz a vezetőedző. Ismét együtt indulnak a Williams nővérek a wimbledoni tenisztorna női páros versenyében. A verseny közösségi oldalán kedden jelentették be, hogy Venus és Serena Williams szabadkártyával ott lesz a londoni Grand Slamen.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
37 évvel ezelőtt temették újra Nagy Imre miniszterelnököt és mártír társait. Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel az új köztemető 301-es parcellájánál közösen helyezték el a megemlékezés virágait. Lerótta kegyeletét Súlyog Tamás köztársasági elnök is. Az országgyűlésben is megemlékezést tartottak, ahol Magyar Péter kormányfő a történelmi döntések súlyáról és az 1956-os örökség mai értelmezéséről beszélt. Hangsúlyozta, a múlt nem kisajátítható, hanem közös nemzeti tapasztalat. Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával indul a Katolikus Karitász nyár végéig tartó országos programja, amelyben 4000 hátrányos helyzetű gyermek és fiatal vesz részt, közölte a szervezet országos igazgatója. Zagyba Richard elmondta, az ottalbos táborokon kívül vándor és napközis táborokban, valamint fejlesztést nyújtó élménynapokon várják a gyermekeket 40 magyarországi helyszínen. Csúcs technológiás robotsebészeti eszköz segíti az ellátást a Szent Magdolna magánkórházban. Egyetlen apró ponton keresztül lehet elvégezni az összetett műtéteket, így a betegek kevesebb fájdalommal, kisebb heggel és gyorsabb felépüléssel számolhatnak. A technológiát daganatos betegségeknél, nőgyógyászati, urológiai és általános sebészeti műtéteknél alkalmazzák, valamint az endometriózis műtéti kezelésében is új lehetőségeket kínál. Európában csak néhány intézmény használja a korszerű eszközt. Egy kutatás szerint a középkorú lakosság körében csökkent a dohányzással összefüggő daganatok előfordulása és a halálozás Magyarországon. Ez a részben a zárt térben történő dohányzás tiltásának köszönhető. A változás leginkább a 40-59 éves férfiak körében jelentős. 2011 és 2023 között több mint 60%-kal csökkent a rákos megbetegedések száma a dohányzók körében. A szakemberek szerint a tüdőrák visszaszorításában a megelőzésre és a korai diagnózisra kell helyezni a hangsúlyt. Hamarosan indul a hazai dinnye szezon. A magyar görög dinnye várhatóan jövő héten jelenik meg a boltokban, majd fokozatosan átveszik a külföldről érkező gyümölcs helyét a polcokon. Bóza László, élelmiszergazdaságért is felelős államtitkár emlékeztetett, a dinnye termesztés komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon. A termelők kemény munkájának és kitartásának köszönhetően több mint 120 tálfajta terem.
Közlekedés.
Erős a forgalom az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Török Bálint környékén. A 16-os kilométernél kialakult torlódás hatással van az M0-as autóút felől érkezőkre is.
Időjárás.
Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 25 és 30 fok között várható. Majd csütörtöktől már megszűnik a csapadék, és hétvégén kánikula várható. Akár 35-37 fok is lehet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 36 perc a pontos idő a mikrofonnál, Németh Kornél. Robogunk tovább a Nemzeti Sportkörben Somogyi Zsolttal, Gergelics Józseffel és Bobori Balázzsal. 06 30 55 55 605, ez az SMS számunk. Jó pár üzenet érkezett, egy picit hadd szemezgessek. Az egyik kedvencem, ami szívemhez oly közel áll, de természetesen a kollégák miatt csak, Bene Ferenc hozzáértése az ifjú titánő Szalai Kristóf volt, is szép jövő előtt áll. A tegnapi közvetítői triumvirátus szuper volt. A tegnap esti Belgium-Egyiptom mérkőzést közvetítettük hárman. Aztán 2002-ben Elefántcsontpart volt a kedvencem a hozzáállásuk miatt, valamint az esélytelenek nyugalmával játszottak. Most természetesen Curaçao lesz a kedvencem. Az nem derült ki, hogy a válogatott vagy az ital, hogy erre melyikre írta mindez, de természetesen ha...
És beállt Margarita csereként. Gondoltam, hogy te felfigyelsz rá.
Somogyi Zsolt azonnal kontra, és már is itt van. Üdv, azt hittem, hogy tegnap megdöntik a rekordunkat, amúgy francia, Lala Lali írja. Hát a franciák ugye még ma kezdenek majd. Ennyit egyelőre a világbajnokságról, bárkinek van még hozzászólni valója most már, legyen kedves magyar vonalra evezni. Ugye Vikingur Reykjavik Győr, Eto FC egészen pontosan a csapat megnevezése, párosítás a labdarúgó bajnokok ligájában. Van azeri, velszi, máltai, ír, észt, grúz, gibraltári, andorrai, San Marino, északír, örmény, lett, észak-macedón, finn. Hú, hadd ne soroljam végig, mit szólunk hozzá, Soma ugye bemondta előre, Gergelics József, elsőként kérlek, te reagálj rá, ez lehetett volna jobb is, rosszabb is, hogyan közelítsük meg ezt a történetet?
Csoportokra osztott-e két-két csoportra, tehát nem kaphatott ebből mindenkit a Győr, és akkor ugye azon belül is volt kiemelt, nem kiemelt, vagy öt, vagy hat ellenfele lehetett a Győrnek a nyári, vagy a nyári, összes, a reggeli felosztás után. És én, amit néztem, egyedül a román bajnok lett volna olyan, amitől én nagyon féltettem volna a Győrt az előbb említett okok miatt, hogy ott az első fordulót nagyon fontos, hogy megnyerje. Én azt gondolom, hogy...
És ráadásul Reykjavikban lesz az első mérkőzés, ezt még nem mondtam, tehát hogy idegenben kezd a Győr.
Most egyébként ennek én már kisebb jelentőséget tulajdonítok a modern futballban, mint régen. Nem véletlenül törölték el ugye az idegenben több szerzett gólszabályát is, tehát szerintem a mának kisebb jelentőségben van, hogy otthon vagy idegenben játszol. A lényeg, hogy egyébként azért én azt gondolom, hogy egy izlandi bajnokot illene kiverni, kiejteni. Én ezt gondolom erről. Még úgy is, hogy ennek a Győrnek lesznek problémái, mert szerintem azért szét fogják szedni, de akkor is ezt gondolom, hogy illene tovább menni.
Jött egy ilyen üzenet, nem tudom, hogy Soma vagy Bob reagál majd rá, valamelyikőtök kettő közül kérlek. Tovább kellene jutni a Győrnek, de a mai futballban senkit nem lehet félvárról venni. Lásd tavaly a Fradinak például a Barac Bánya-Luka elleni párharcát. Kérdés, hogy hogyan alakul majd az Eto sorsa, rímel egy kicsit arra, amit Jocsi mondott, nincs új edző az Etónál, és hogyan alakul az Eto kerete, féltem őket emiatt, de hajrá Eto.
Emiatt én is. Nincs edző, ugye elment a sikeredző, elment a sportigazgató, a hírek szerint ugye a meghatározó játékosok közül is lesz, akik tovább lépnek, úgyhogy egyelőre szerintem a Győr is keresi önmagát, és attól tartok, hogy nem a Bajnokok Ligája selejtező most a legégetőbb probléma a klubnál, úgyhogy...
Mire gondolsz?
Hanem az, hogy edzőt keressenek, sportigazgatót, meg megfelelő játékosokat, meg kiderüljön, mint az összes többi csapatnak, hogy milyen költségvetéssel kalkulálhatnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy persze illene kiverni, de nagyon nehéz lesz, és én tartok ettől a párharctól.
Balázs, Bobori Balázs?
Olyan, mint hogyha egy Győrnek ez ilyen váratlan lett volna, hogy most megnyerték a bajnokságot, amikor egy éve én Borbély Balázsral beszéltem, és akkor negyedik helyen végzett a Győr a bajnokságban, és azt mondta, hogy hát, hogy ez egy kicsit talán még korai is, hogy az európai porondra kilépnek, mert a projekt az az volt, hogy bennmaradjanak, elkezdjenek építkezni, és egyébként, ha jól tudom, ez egy 3 éves terv volt, hogy a bajnokságért küzdjön az Eto, erre a második évben, hogy a bajnokok lettek. Most teljesen úgy tűnik, hogy így ezt a menedzsmentet, ez így váratlanul érte. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy Borbély Balázs távozásában bőven benne van az, hogy több meghatározó játékos távozni fog, és lehet, hogy a menedzsment értékesíténi is akarja, mert bevételt akar szerezni, és azt mondja Borbély Balázs, hogy akkor nyilván elfogadja a Ferencváros ellet, tehát ahol valószínűleg azért több pénzt is keres, meg talán biztosabbnak látja a közeljövőt, amíg nem is a távol. Mert hogyha most hirtelen eladják a 3-4 alapemberét, és újra kell építkezni, nem biztos, hogy abból jól jön ki a személyes karrierje szempontjából sem. Tehát, hogy itt ez egy kicsit furcsa, abban biztos vagyok egyébként, hogy az edzéseket most megtartják ott, tehát azért már edz az Eto, és csinálja, és hogyha jól láttam, azért az alapemberek még ott vannak, és az sem biztos, hogy a BL első körébe nem lesznek ott, hanem lehet, hogy csak később adják el őket, vagy...
Hát én üdvözítőnek gondolnám, ezt fontosnak tartom. Igen, üdvözítőnek határozottan.
Mert az első kör az nagyon fontos, és hát itt nyilván tudják az Eto vezető is, hogy azért sok pénzt lehet keresni azzal is, hogyha valamelyik nemzetközi kupában bemész a csoportba, az a saját sorsokat is megkönnyíteni, egyrészt azért, mert más polcról válogathatnának játékosokból is. Itt minden azon múlik, hogy az építkezés mikor kezdődik el. Egyrészt, hogy újra kell építeni, azt, hogyha újra kell építeni, akkor az mikor kezdődik el, és kivel. És ez nagyon furcsa nekem. Nagyon furcsa, hogy így ilyen helyzetben van az Eto jelenleg.
Egy szolgálati közlemény, többen írják SMS-ben, hogy Csemára reagáljunk, ugye, hogy megszüntette a szerződését a Magyar Kézilabda Szövetség. Ezzel zárjuk.
Tessék, akkor összekötöm, hogy a Csema mehetne az Etohoz edzőre. Hátrányodatok a hallgatóink.
Beszélünk majd az adásunk itt a Sportkör második részének második felében, tehát az utolsó negyedet szenteljük majd ennek. Egy picit elmerültünk itt a labdarúgás világában, de mindenképpen reagálunk majd erre is. Összességében akkor Soma azt mondott, hogy nincs könnyű dolga, nagyon nincs könnyű dolga. Nagyon nincs. Jóci, illene tovább jutni? Vagy hogy mondtad, hogy kellene, illene?
Én ezt mondtam, hogy illene tovább jutni. Egyébként én megnéztem, hogy kiket, a koszovói Drita, a bosnyák Borac Bánya-Luka, a Viking úr. Én, amit nagyon nem akartam még a Győrnek, Kajrat, Almaty, hogy oda elmenni, az
önmagában horror. Az utazás ugye? Is már brutál lett volna.
A Krajova, mint román bajnok, és ami még jó lett volna, az egyébként a Klaksvik, meg a moldovai Petrokub Hincesti, vagy nem tudom, Hincesti, vagy hogy mondjuk?
Petrokub,
jól van.
Petrokub, igen. Klaksvik jó lett volna?
Hogyne. Tehát ne, azért, mert a Fradit kiverte egyszer, azért ne vicceljünk. Tehát, hogyha azt nem oldja meg a Győr, akkor nincs is miről beszélni. Na, én ezt kimerem jelenteni.
Azt ott azért a Klaksvik vendégeként azóta egyébként én figyelem őket. Ott idegenben sok babér, sok csapatnak egyébként nem ezt nagyon termet.
Igen, értem.
Most ilyen hozzászólás is egyébként, hogy a Győr kezdjen el műfős pályán sokat gyakorolni. Hogy az majd segít
egyébként. Egyébként szerintem ebből a... Én a harmadik legrosszabbnak tartom, tehát én a Krajovát, a Kajrat, Almatit azt kevésbé akartam volna, mint a Viking úrt. A Kajratalmat itt egyébként mondom, hangsúlyozva azért, hogy az egy horror utazás. Tehát, hogy...
Meg nehéz csapat.
Meg nehéz is, így van. Igen. Szintén egy kérdés, Világinak, mármint Világi Oszkárnak nem kellett volna új szerződést ajánlani a Borbé Balázsnak amúgy?
Hát könnyen lehet, hogy ajánlott.
Csak a Fradi ennyivel jobb volt?
Hát jobb volt, meg most én nekem ezt is eljöttem, engem egyedül az zavart, hogy elég határozottan kijelentette, hogy ő marad. Ha egy kicsit erre...
Nem ezt mondta. Azt volt, hogy élő szerződése van.
Szerintem nagyon jól átjött a Győréből, hogy ők ugyanúgy értették, ahogy én. Tehát így én még nem láttam bajnok edzőt elengedni, hogy se köszönöm, se sok sikert, semmit. A Győrt ez nagyon váratlanul ért, ez meggyőződés.
Hát a közleményük, amit ez kiadtak, úgy, az sértődött közlemény.
A szurkolók is úgy reagáltak.
De ő elég egyértelműen fogalmazott szerintem is, hogy marad. Ha nem ezt teszi, én szerintem sokkal megértőbb lett volna mindenki.
Én szerintem biztos, hogy több tárgyalás volt ezelőtt, mielőtt kivásárolta magát a szerződésében, vagy kivásárolta Ferencvárosát. Hanem pontosan, ami történt, én azt gondolom, hogy mondták neki a vezetők, hogy figyelj, ezt és ezt és ezt, hogyha jön ajánlat, eladjuk. És onnantól kezdve Borbély Balázs elkezdett gondolkozni.
Köszönöm szépen a kiegészítést, helyesbítést a kék cápákkal kapcsolatban. Hétvégén egyébként Bobori Balázsnak üzenem, hogy kint voltunk az U16-os, U19-es kupadöntőn, beszéltünk az utánpótlásról, hogy az elmúlt 16 év többször szóba került már, hogy hogy fejlődött. Nem ez az a lényeg, hanem a hallgató azt írja, hogy meggyőződésem, hogy van itt nagyon jó utánpótlás, csak nem merünk egészen jól hozzájuk nyúlni, és tudatosabban kellene őket beépíteni a felnőttbe, egyébként pedig a Győr tovább megy. Amit én láttam, UP-ban az az U17-es kupadöntő volt Telkiben, Illés Akadémia, Vasas Kubala Akadémia. Gyerekek, abszolút telt ház. Olyan hangulat U17-es kupadöntő.
Sogy egyszer te meccs?
Kevésbé. A hangulat viszont magával ragadott.
Na de én láttam a Vasas U10, Láció U10, 2-1.
Na, ez egy következő, egyébként majd egyszer csak a vége lesz.
Hétvégén Eto Fradió 9-en voltam, a fiam játszott.
Igen, meg egyébként láttam, hogy a születésnapi ünneplésnél lehet, hogy futszál is volt ott annál az asztalnál.
Igen.
Hát a Marár bajnoki edző is ült
ott az asztal. Mi volt a Fradi ellen?
Nem nyertünk.
Hogy játszott a kis Bobori?
A hétvégén rosszul. Előző hétvégén Ausztriában viszont nagyon jól játszott.
Ott nehéz apai nyomás.
Igen.
Nem gondolnám, hogy nyomás érkezett. Sajnos kiesik a Győr, jött most egy ilyen üzenet, viszont zárjuk a labdarúgó blokkot, mert egy pici időnk marad már csak hátra a mai sportkörből, és ezt kézilabdával töltjük, vagy kézilabdával foglalkozunk. Mindenképpen hallgassuk meg Bobák Róbert jóvoltából, I.S. Ferencet, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökét Csema Rodriguez menesztése után.
Rengeteg tényezőt megvizsgáltunk, többször is összeült az elnökség, hogy hogyan döntsünk. Nagyon sok értéke volt a Csema Rodriguez az időszaknak, azt gondolom, a váltott mellett, de úgy éreztük, hogy kell a változás, többek között azért is, mert nem sikerült a világbajnokságra kijutni, és ezzel csökkentek az esélyeink is az olimpiai kvalifikációra, bár még maradt esély az Európa-bajnokságról, de ez már egy nehezebb vagy megoldandó feladat lesz, úgyhogy az elnökség így döntött, és bízunk benne, hogy a jövőben a srácok ugyanúgy sikeresek lesznek azért.
Még van egy nem túl erős, de lehetőség a Los Angeles olimpia kijutásra, ez az Európa bajnokság 2028-ban, két helyi kiadó, nyilván ezt célozza meg a szövetség. Mik lehetnek ennek kapcsán az új szövetségi kapitány megnevezése kapcsán is a szempontok?
Ezt meglátjuk, hogyha majd az új szövetségkapitány, hogy pontosan milyen elvárások lesznek felé, de mi nem szeretnénk elengedni az utolsó lehetőséget az Európa bajnokságra, hogy esetleg olimpiai selejtezőre jussunk, mert az még nem olimpiát jelent, csak olimpiai selejtezőt. Ugye ott két hely lesz majd kiadó, attól függően, hogy hogyan alakul a sorrend a világbajnokság első hét csapata és az Európa bajnokság első hét csapata között. Úgyhogy ez lehet második, harmadik, ötödik, nyolcadik, nem tudjuk ezt megmondani előre, így azért nehéz tervezni, vagy elvárást ezzel kapcsolatban kitűzni.
16 óra 49 perckor hallottuk Illés Ferencet, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökét. Melyikőtök kezdi a reagálást a hír kapcsán, vagy az elnöki kis rövid interjú részlet kapcsán? Jóci?
Elkezdem, én ahogy megvolt ez az elbukott cselét, ezen annyit mondtam, hogy Csemának mennie kell. Tehát, hogy itt nincs kérdés. Egyszerűen az, hogy nem jutunk ki, és konkrétan nagyon távol kerültünk Los Angeles-től, és én egy picit erősebben is fogalmaztam akkor. ugye itt is kézilabdában is ugyanaz van, hogy az EB sokszor nehezebb, mint a VB. Tehát abba bízni, hogy ezt a két helyet ott elérjük, megtörténhet, de én azt mondtam, hogy lassan kezdhetünk Brisbane-re készülni. Ne így legyen, ne legyen igazam, de hogyha ott, amit pontosan a és Ferenc is mondott, hogy ott az alakulhat úgy, hogy nagyon-nagyon-nagyon elő kell végezni, ami több, mint...
Hát meg ott legalább lesz egy 4-5 európai csapat, aki arra két helyre pályázik.
Hát ezért mondom, hogy mindegy, mennie kellett Csamának, tehát hogy ez egy olyan fiaskó volt, ami...
Csak neki jött egy ilyen SMS, üdvözletem, és Ferenc mikor követi a kapitányt?
Jó nehéz kérdések, igen, ezek. Hát azért én elismerem, hogy annyira nem
vagy amikor van egy bukta, ott nyilván a kapitány felelőssége vitathatatlan, az teljesen egyértelmű. Mennyiben felelős ezért az elnök? Értem a felindultságát az SMS írónak.
Akkor más mondok, ha majd oda jutunk, hogy Los Angeles mondjuk az egyik kézi válogatott sem jut ki, ne legyen ilyen, majd akkor vállaljon ezért felelősséget. Most szerintem, amikor még a férfi se bukott el teljesen, akkor erről még nem beszéljünk. Bocsánat, annyit még, hogy nehogy valaki azt mondja, hogy a Csamár Rodriguez nekem bármi bajom van, szerintem elévülhetetlen érdemei vannak. Csak azért mondom, hogy viszont egy ilyen fiaskó után menni kell.
Jóci, ez vitán felül áll. Tehát tényszerűen kell rögzíteni azt is, amit elért, és azt nem lehet tőle, és nem is kell elvenni, és nem szabad összekeverni azzal, hogy mi az, amiben most beletört a bicskája, és beleállt fejjel a földbe, vagy neki ment fejjel a falnak. A kettő, az két külön tény. Egyik is tény, másik is tény. Nem összemosandóak.
Az reális elvárás volt a szerbek ellen továbbjutni?
Hát mindenképpen, tehát nem volt földön túli bravúr egyáltalán, sőt. Hát ha így kérdezed, hogy reális, szerintem igen. Szerintem igen.
Az biztos, hogy nehéz, tehát a vártnál nehezebb ellenfelet kaptunk a selejtezőre, ez tény, de azért az, hogy ne jussunk ki a válogatott a világbajnokságra.
És egy két mérkőzés szerintem... alatt ennyire ne legyen szansz, ez inkább ez volt a problémás, hogy két mérkőzés.
Még az első meccs ott összetettük a két kezünket.
Szoros volt.
Hát szoros. Igen, de hiszen ez nem volt egy...
Mennyivel vezettek a szerbek? 7-tel?
6-tal, 7-tel, sokkal, igen.
Tehát ott konkrétan az utolsó 5 percben mentettük meg egyáltalán pár arcot, hogy így van, itthon így komoly van. Esélyünk legyen. És a játékképe sem volt jó, tehát hogy...
Nem nézett ki jól.
Nem.
Balázs, Bobori Balázs, nagyon lapítasz.
Hát nem, igazából itt megint szerintem csak itt a felszínt kapargatjuk. Hogy most Csemára ki akarunk tenni, én nagyon szerettem az ő energiáit, meg a pozitivizmusát. Mert...
Hiszel abban, hogy ez meg tud romlani, vagy tud változni az idők alatt?
Hát én abban hiszek, hogy a magyar sportolónak, ezt nagyon sokszor elmondtam, egyszer nekem idősebb Bocskai Gábor azt mondta, hogy a magyar sportolók az kell, hogy a edző kezébe ostor legyen. És nem tudom, hogy mondjuk Csem a öltöző falain belül, mennyire volt kemény és számunkérő.
Azt csicserekték ezzel kapcsolatban, hogy amikor ide került 2019-ben, nevezzük másodedzőként vagy a stábtagjaként, és főleg a háttérből, ugye ő egy világklasszis irányító volt, tehát a játékos múltja az sok mindenre feljogosította, és hogyha azt mondta, hogy figyelj, Soma, ha ott próbálkozol a Jóci meg a Bob között, ott biztos, hogy be fogsz tudni menni, és mint a nem tudom én, a faltörő kosok, tehát fejjel ment, de azonnal vakon hittek benne. Most hallgass meg Máté Dominikot, aki úgy beszél ki a csapat dolgairól, hogy gyakorlatilag egy bábúnak nevezte saját magát már az edzéseken, a szerbek elleni mérkőzésen. Azért szerintem ez anélkül, hogy én ott lettem volna, vagy mindennek, amit hallok, mindent elhinnék, vagy mindent feltételnék, elfogadnék, de azért ugye? Tehát, hogy azért ez szerintem megmutatja azt, hogy itt azért óriás változás van.
Hát biztos, hogy ebben nagy óriás változás van. Szerintem meg kellett hozni ezt a döntést. Én nekem az bántott leginkább, hogy én Csemán azt láttam itt a szerbek elleni selejtezők után, hogy nem érezte át ennek a súlyát, hogy most mi történt.
Abszolút,
a magyar férfi válogatottal és a magyar kézilabdázással. És hogyha egy pillanatra rátérhetek itt az elnök szerepére, akire én azt gondolom, hogy természetesen nem ő játszik, nem ő állítja össze a csapatot, és nem ő nem lövi be a 7 méterest, vagy a lerohanás végén nem ő hagyja ki az ittszert. Azonban itt a magyar kézilabdázás vezetésének, akár szakmai vezetésének az lenne a feladata, hogy egy magyar férfi válogatottban a szövetségkapitány minden poszton 3 hasonló képességű játékosból válogathasson, és az sem, hogy ezek nemzetközi szintű kézilabdázók. És szerintem a mindenkori szövetségkapitánynak kicsi a merítési lehetősége.
Somogyi Zsoltól elnézést kérek, akik nézik az élő kameraképes közvetítést, látják, hogy leintettem, hogy sajnos nem tudsz reagálni rá, elfogyott sajnos az időnk ahhoz, hogy a VB híradónk teljes egészében a Nemzeti Sportklónika előtt beleférjen. Somogyi Zsolt, Gergelics József, Bobori Balázs, köszönöm szépen. Egy ilyen nagyon hirtelen végszót kell eszközölni. Köszi szépen, hogy itt voltatok.
Sziasztok!
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A legértékesebb kerettel bíró franciák is bemutatkoznak. Ezúttal Afrika legjobbjai ellen. Vajon a gallok visszavágnak-e a történelmi 2002-es VB nyitó meccsért? Vagy Teranga oroszlányai ezúttal is képesek lesznek a csodára? Kezdés 18 órától. Kövesse élőben a Franciaország-Szenegál labdarúgó mérkőzést a Nemzeti Sportrádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 56 perc a pontos idő a mikrofonnál. Németh Kornél, ezt még az imént elfelejtettem mondani, hogy köszönöm a rengeteg SMS-t, amelyeket küldtetek, kedves hallgatók, zseniálisan sok üzenet érkezett. Hát valóban tényleg a témák is olyanok voltak, amelyekhez megérte hozzászólni, úgyhogy köszi mindenkinek, aki itt van velünk, legyen törzs hallgatónk, legyen új hallgatónk, várjuk folytatásban is majd az üzeneteket. Most viszont labdarúgás a következő, hát jó bő 20 percben vissza tekintünk a labdarúgó VB tegnap esti, valamint ma hajnali, ma éjszakai összecsapásaira. Nyágúi Gergely összeállítása következik.
Pito! Pito!
C'est terminé!
Pressing Atlanta!
Magnifico!
Dan een spectaculair resultaat.
Historie!
Spain 0, Cape Verde 0.
Acabo, acabo, acabo!
It is a win in every possible way for Cape Verde!
Ezek voltak a 2026-os labdarúgó világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetésének nemzetközi visszhangjai. Az ötödik nap talán az egész torna legmeghökkentőbb eredményével kezdődött. A VB előtt toronymagas esélyesnek kikiáltott spanyol válogatott a sokak által lesajnált zöldfoki szigetek válogatottjával mérkőzött, részletek Regős László Páltól.
Nem bírt az armada a kék cápákkal, Spanyolország, zöldfoki szigetek 0-0. Hiába volt óriási spanyol mezőny fölény már a mérkőzés első percétől egészen a 95-ig. Az első félidő igazán nagy spanyol helyzet nélkül telt. A 38. percben ugye a Cucurella középre fejelte, Torres pedig eltalálta a felső kapufát, majd a kipattanóból Oyarzabal fejesét Vozinha nagy bravúrral védte, de a gól nem jött össze itt a spanyoloknak, ahogy később sem. Az első félidő utolsó percében Torres lövését is megfogta a zöldfoki szigetek rutinos kapusa Vozinha. A hosszabbításban, az első félidő hosszabbításban pedig Laporta fejesét tolta ki a jobb alsóból. Aztán a 71. percben érkezett a spanyol csapatba Lamine Yamal, és hozott is egy kis lendületet a spanyol válogatott játékába, de igazán nagyot nem, mert hogy állóháború alakult ki, a spanyolok adogattak a zöldfoki szigetek csapatának térfelén, nagy helyzet viszont továbbra sem adódott. A 83. percben aztán Cucurella fejese középre, a kapu közepe felé érkezett, ezt könnyedén védte Vozinha, és a 88. percben jött a legnagyobb spanyol helyzet, amikor is Olmo bepasszát Oyarzabal lőhette kapura, a blokkról viszont fölé pattant a labda. Hősiesen védekeztek a kék cápák, és még a 90. percben nekik is jutott egy helyzet, Arcaño szöglete után Borges fejelt, viszont ez is középre érkezett. Unai Simon megfogta. Az utolsó percekben, ahogy egyébként végig a mérkőzés során, óriási lelkesedéssel játszott a VB újon zöldfoki szigetek, amely kiharcolta a VB első gól nélküli döntetlenjét az Európa bajnoki címvédő ellen, óriási bravúrt elérve. Spanyolország, zöldfoki szigetek 0-0.
Le a kalappal, mert rendkívül szervezett védekezést nyújtott Zöldfoki-szigetek köztársaság csapata, illetve elképesztő munkamoráról tettek tanúbizonyságot, tehát nem ismertek elveszett labdát, az egyik hők hibázott, a másik kijavította, tehát gyakorlatilag lelkesedés, csapategység, óriási szív, és egyet ne felejtsünk el, hogy hatalmas fizikummal rendelkeznek ezek a játékosok, tehát dinamikában gyakorlatilag nem véletlenül nem tudtak a spanyolok egy-egy elleni párharcot nyerni, elsősorban támad játék tekintetében, tehát nem emlékszem olyanra még Jamal esetében sem, amikor gyakorlatilag egy-egy jeleni játék helyzetbe került volna, nyilván néhány másodpercig, mert azért nagyon szervezett volt a védekezésük, de nem tudták megfutni a spanyol játékosok az afrikaiakat, tehát fizikálisan topon van ez a csapat, és valljuk meg őszintén, és egy picit már úgy a végén szurkoltam nekik, hogy egy kontratámadásból tudjanak gólt szerezni, mert egyrészt ilyenkor azért a spanyol válogatottat, vagy azt a válogatottat, amelyik nem teszi bele az összes energiáját egy és akkor a futballisten által meg szokta büntetni. A másik pedig, hogy valljuk meg őszintén kondicionálisan jobban is bírta az afrikai csapat ezt a mérkőzést. Tehát a végén olyan sprinteket vállaltak be 40-50 métereseket, amikor kontraesélyeik voltak, amiből kialakultak 3-3, esetleg 4-4, sőt egyszer volt 3-2 elleni játékhelyzet is. Nem tudták kihasználni, és ennek ellenére azonnal akár labdavesztés volt, sprintbe visszaértek, és felvették azt az alakzatot, ami a védőharmadban végül is hozta az eredményt. Említsük meg azért Vozinha nevét is, elképesztő módon, talán 40 éves, tényleg le a kalappal előtte. Egyrésztről mindig kell egy ilyen jó kapus teljesítmény, de ez a szervezetvédekezés csapategység, ez tényleg példát mutattak az egész világnak ebből. A spanyol válogatottról néhány szó, én továbbra is állítom, hogy nem vették olyan megfelelő fókusszal véresen komolyan a mérkőzést, ahogy egy világbajnoki mérkőzést megillett. Lassan futballoztak, lassan járatták a labdát is, és továbbra is mondom, hogy a mélységi futások, tehát a klasszikus mélységi sprintekből rendkívül kevés volt, ez nagyon-nagyon hiányzott a spanyol válogatott játékából, illetve ami még a forgatások utáni gólhelyzetteremtés, a széleken való bontások, ami helyzetük volt, az pedig hát Ferran Torres, akár Royal Zabal bizony kihagyták, tehát volt azért ebből a spanyol csapatban gól, de valahogy a fókusz az ma hiányzott. Ettől nyilván még világbajnok is lehet a spanyol válogatott, hiszen Katarba Argentina vereséggel kezdett, de jóval nagyobb minőséget kell nyújtaniuk, és jóval több sprintet kell beletenni a mérkőzésbe, mert csak lábra passzott labdával és csak a technikai fölénnyel alapjában nem lehet mérkőzést nyerni.
Bene Ferencet hallották. A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője is kiemelte az afrikai csapatkapusát, a 40 éves hálóőr 7 védésével a mérkőzés legjobbja lett, majd érzelmesen értékelt a lefújást követően.
Keményen dolgoztunk ezekért a pillanatokért, egy álmunk vált valóra, nagyon boldogok vagyunk. Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű, hiszen Spanyolország a világ egyik legjobb csapata. Nagyon elégedettek vagyunk az eredménnyel, ezt a remek munkát kell folytatnunk. Erről álmodtam egész életemben én is. Örülök, hogy jó teljesítménnyel tudtam segíteni a csapatot. A nagyszüleim miatt sírtam a végén. Gyerekként velük nőttem fel, és sajnos nem lehetnek itt, mert évekkel ezelőtt elhunytak. Nekik köszönhetek mindent, mindent tőlük kaptam. És édesanyám sem tudott eljönni a vízum miatt. Nem tudtuk kifizetni a vízumhoz szükséges összeget, nem tudtuk időben elintézni. Szerettem volna, ha látja a meccset, de így is boldog vagyok, és remélem az ország egész lakossága az.
A spanyolok középpályása Rodri szerint mindent megtettek, de ez ezúttal nem volt elegendő.
A keret minden tagja egyértelmű céllal és motivációval érkezett erre a világbajnokságra. Természetesen ezúttal is győzni szerettünk volna. Jól mozogtunk a labdával, és a passzjátékunkkal sem volt gond. A cél a 3 pont volt, de egy ilyen jól védekező csapat ellen ez most nem sikerült.
A spanyolok szövetségi kapitánya Luis de la Fuente ennél sokkal kritikusabb volt.
Insistiendo, Roy, seguir en la misma idea.
Mindenféleképpen csiszolnunk kell a befejezéseinken. Rengeteg helyzetünk volt, de a frissesség hiányzott. Egy nagyon fegyelmezett csapat ellen játszottunk. Legközelebb, ha ilyen védelemmel szemben találjuk magunkat, akkor sokkal jobban kell járatnunk a labdát.
A spanyolok után időrendben a belga és az egyiptomi válogatott következett, és egy újabb meglepetés. Szalai Kristóf tudósít.
A G csoport nyitó mérkőzését Belgium, Egyiptom 1-1. Mohamed Salah születésnapján lépett pályára Egyiptom csapatában, a csapat kapitányaként 10-es messzámban, és jól is alakult az egyiptomiaknak a mérkőzés kezdete. A 19. percben a Liverpoolia korábbi legendája Mohamed Salah adott egy gólpasszt Ashournak, Ashour 22-23 méterről jobb lábbal, erősen a jobb alsó sarokba bombázott, Thibaut Courtois esélytelen volt, nem tudott odaérni, Ezzel vezettek az első félidő derekán az egyiptomiak 1-0-ra. Aztán az első félidőben több gól nem született, a belgák ugyan próbálták megtalálni a ritmusukat, saját maguk játékát, de amíg nem cserélték be csatárjukat, Romelu Lukakut, addig nem volt esélyük az egyenlítésre. Az 56. percben elkezdett cserélni Rudi Garcia, már a második félidőben járunk, ugyanakkor még nem küldte pályára a Napoli 9-esét, nem úgy, mint a 66. percben, és hát hivatalos statisztikánk nincs rá, de valószínűleg kevesebb, mint fél perc után az ő közreműködésének is köszönhetően kiegyenlített Belgium. A hivatalos edzőkönyvben az került be, hogy Hani öngóljával egyenlítettek a belgák, nem Lukakunak adták végül ezt a találatot, de mindenféleképpen az ő játéka kellett ahhoz, hogy Belgium feljavuljon. Akkor még nem tudtuk, de ez volt a mérkőzésen az utolsó gól, ki is alakult ezzel a végeredmény. Belgium tehát 1-1-es döntetlennel nyitott Egyiptom ellen. Voltak még ugyan a végén helyzetek, de több találat már nem született.
Halljuk ismét Bene Ferencet, vajon ő hogyan értékelte a pályán látottakat?
Egyiptom nem cáfolta meg a jó hírét, hiszen egy rendkívül szervezett védekezésből egy nagyon gyorsan, a támadásokban nagyon gyorsan átmenő taktikus és tudatos csapat benyomását keltette. Ez különösen az első fél időben markánsan jelentkezett is, egy nagyon szép átlövésgólt szereztek. Látványosan szenvedett a belga válogatott, és ahogy említetted az ellentétes félidőket, igazából ez annak köszönhető, hogy véleményem szerint talán egy picit elfáradt az egyiptomi válogatott az utolsó negyed órára, bár igazából Márus lövésébe, ha nem vetődnek bele, akkor akár a győzelmet is megszerezhették volna, nem biztos, hogy igazságos lett volna, viszont a belga válogatott az ellentétes félidőt és elsősorban a második félidei feljavulást annak köszönheti, hogy a kispadról bizony komoly minőségi játékosokat tudott behozni Rudi Garcia. Elsősorban Lukaku révén sokkal, de sokkal hatékonyabb és ütőképesebbé vált a belga gárda. Szerintem a jövőben ez egy nagy erősségük lehet, hogy nem csak 11 játékosból áll a keret, hanem nagyon hosszú és mély kispadjuk van. Ugyanakkor azért az első fél idejű tanástalan támadójáték és a kevésbé működő csapatjáték azért az egy, hát egy, hogy mondjam, egy ijesztő és figyelmeztető jel lehet a kapitányuk számára.
Bene Ferenc szerint a belgák remek cseréiknek köszönhették a második félidei javulást és a pontszerzést. Halljuk, hogy Rudi Garcia, a csapat szövetségi kapitánya, miben látta a két ellentétes félidő okát.
Quand vous avez la mauvaise idée de laisser une équipe comme l'Égypte mener 1-0.
Ha hibázol és hagyod, hogy Egyiptom vezessen ellened 1-0-ra, onnan nagyon nehéz visszajönni, mert az már az ő játékstílusuknak kedvez. Remekül védekeznek és abból kontráznak, főleg Salah és Marmus, aki két nagyon gyors játékos. Rengeteg lehetőséget hagytunk nekik, mert sokszor vesztettünk labdát, és ez bizony hatalmas probléma. Elfogadom, hogy meleg volt, de nem volt meg a kellő ritmusunk, és kevés volt a mozgás, ráadásul túl sok technikai hibát is vétettünk. Az egy-egy elleni csatákban tudtuk, hogy nagyon erősek és agresszívek, és a többségét meg is nyerik, mégis túl sokat elveszítettünk, erős nyomást gyakoroltak ránk. A második félidő már jobban nézett ki, elkezdtünk párharcokat nyerni, kevesebb labdát adtunk el, többet mozogtunk, és innen már látszott, ez a belga csapat képes megváltoztatni a játékképét. Egyre egyértelműbb, ezen a világbajnokságon nincsenek könnyű mérkőzések. Ugyan sokat nem láttam belőle, de hallottam a spanyolok döntetlenjéről is. Ha azt vesszük, hogy a torna előtt toronymagas favoritok voltak, nekünk is tisztelnünk kell az iráni csapatot, következő ellenfelünket, de ezek után természetesen csak a győzelem elfogadható majd ellenük. A FIFA a találkozó legjobbjának az egyiptomiak gólszerzőjét Emam Ashourt választotta. Az Al Ahly 28 éves középpályása mégsem volt maradéktalanul elégedett a mérkőzés után.
Hálás vagyok, hogy most itt állhatok ezzel a díjjal, de csak egy győzelem mellett volna teljes az örömöm. Most már a következő mérkőzésekre kell összpontosítanunk, így muszáj megelégednünk ezzel a döntetlennel. Elképesztő szurkolótáborunk van, így nem szeretnénk csalódást okozni nekik, meg szeretnénk nyerni a következő két csoportmérkőzésünket.
Magyar idő szerint éjfélkor kezdődött a H-csoportban a Szaúd-Arábia-Uruguay összecsapás. Az 1-1-es döntetlennel végződő mérkőzésen, akárcsak a Spanyolország zöldfoki szigetek találkozón, az esélytelenebbnek vélt szaúdiak elsősorban kapusuknak, a 9 védés bemutató Mohamed El Ovaisnak köszönhették a pontszerzést. Vukovics László összegez.
Fantasztikusan védett a Szaúd-Arábia kapus, ő volt a meccs hőse. Ennek nagyban köszönhető, hogy döntetlen lett a vége. Az első fél óra teljesen eseménytelenül telt a mérkőzésen, ami nem a szaúdiaknak a szemrehányása, hanem inkább az Uruguaynak, akitől sokkal többet várt az ember. Nem alakult ki helyzet. Az első fél idő utolsó negyed órájában már voltak lehetőségek, akkor próbált éledezni ugye az uruguayi csapat, de óriási meglepetésre Szaúd-Arábia szerezte meg a vezetést, méghozzá úgy, hogy Motteb hátulról rágyorsított egy labdára, tudott váltani egyet, tehát azért hozom itt is a gól, hogy miből született, hogy a bal hátvéd hátulról létszám fölén csinált, két-három embert lerázott magáról, fölvágták 30 méter a kaputól, abból lett egy szabadrugás utáni szöglet, és abból a szögletből szerezte meg a vezetést utána a szaúd-arábiai belső védő, ami ugye egy fejes után kipatant a labda Muslera-ról, aki egyébként 40. életévét pont a mai napon tölti be. Kipatant róla a labda, és közelről bekotorta a szaúd-arábiai belső védő. Ebben vezetett Szaúd-Arábia. Uruguay a második fél időben hát nagyon minőségi játékosokat tudott behozni, akik hozzá tudták tenni a mérkőzéshez, és hát ne felejtsük el, hogy azért nekik komoly Európában játszó játékosaik vannak. Ennek köszönhetően óriási nyomást helyeztek a szaúdiakra, akik mivel ez a nyomás egyre erősödött, fáradtak a helyezkedések, már jöttek hibák, tolódásba a védekezésben, rengeteg szabadrugás volt, rengeteg beadás jobbról-balról, és egy ilyen után Araújo megszerezte az egyenlítő találatot, teljesen jogosan, és a végén már Szaúd-Arábia nagyon várta, már mindent elkövettek, hogy húzzák az időt, akármilyen minden lehetőséget kihasználtak arra, hogy menjenek a másodpercek, de Uruguay, ha ilyen ritmus diktált volna az első fél órában is, azt hiányzott, hogy hamarabb fáradjon el Szaúd-Arábia, akkor megnyerte volna a mérkőzést, mert az utolsó fél óra az nagyon jóra sikerült, minden néző szerintem élvezte a helyszínen is, remek mérkőzést láttunk, nagyon sok helyzettel, remek alakításokkal, de a második fél idő alapján meg is fordíthatta volna a mérkőzést Uruguay, de magának köszönheti, hogy nem így kezdte a találkozót, ezért nem érdemtelenül szerzett pontot Szaúd-Arábia.
És akkor halljuk a mérkőzés hősét, a 34 éves szaúdi hálóört, Mohamed Al-Ovaist.
Mindenek előtt örülünk az eredménynek, ez egy értékes döntetlen volt számunkra. Úgy gondolom, ezzel kiegyenlítettebbé vált a csoport helyzete. Továbbra is megvan az esélyünk a továbbjutásra, és remélhetőleg a következő mérkőzésen kárpótolni tudjuk a szurkolóinkat. Szerencsére a védősorunk rengeteget dolgozott ezen a meccsen. Az egész csapat nagyon komoly teljesítmény nyújtott. Jól játszottunk, de mindhárom pontot meg akartuk szerezni. Ez most nem sikerült. Remélhetőleg a következő mérkőzésen javítani tudunk, és sikerül győzelmet is szereznünk.
Az uruguayiak szövetségi kapitánya Marcelo Bielsa szerint le kellett volna győzniük ázsiai ellenfelüket. A gárda középpályása, a csapatkapitány Federico Valverde ugyancsak bosszúsan nyilatkozott a meccs legjobbjának megválasztott trófeával kezében.
A világbajnokságon való bemutatkozás idegessége ellenünk dolgozott, hogy az a kényszer is, hogy ki kell mennünk a pályára és gólt kell szereznünk. A második félidőben már többet valósítottunk meg abból, amit a szövetségi kapitány kért. Frusztrált és dühös vagyok, de csapatkapitányként elégedett vagyok a munkával, amit a csapattársaim letettek a meccsbe.
A H-csoport nyitókörében tehát Szaúd-Arábia Uruguay 1-1, Spanyolország Zöldfoki-szigetek 0-0. Lehet, hogy mégsem olyan lefutott a csoport? A nap, illetve az éjszaka lezárásaként Irán és Új-Zéland feszült egymásnak, és a sormintát követve hozták is a csapatok a döntetlent. A vége 2-2, részletek ismét Vukovics Lászlótól.
Mérkőzés előtt Irán volt a torony magas esélyes, a 20. a világranglistán, Új-Zéland pedig a 85. Az első 6 percben abszolút kirajzolódott, ha lehet ilyet mondani, ilyen kis intervallumra, mert Irán még a félpályán sem engedte át Új-Zélandot, oda nyomta őket a kapu elé, jöttek a beadások, a lövések, és utána a 7. percben az iráni csapat egy kicsit visszábbált, és a új-zélandi kapus letette a labdát a saját 16-osán, előreívelte. Azért mondom ilyen részletesen, hogy miből esett az új-zélandi gól, és Wood, Új-Zéland legértékesebb játékosa, 40 méterre a kaputól úgy tudta levenni a labdát mellel, hogy senki nem zavarta. Ráfordult, lepasszolt a Jazznak, csináltak egy kényszerítőt, és először, amikor átment a félpályán az új-zélandi csapat, megszerezte a vezetést Irán ellen, átvette az irányítást Új-Zéland, nagyon megfogta a gól az irániakat. Új-Zéland, nem azt mondom, hogy óriási helyzeteket, de 4-5-szor ott volt a kapu előtt, volt kapuralövési kísérlet, kaput is talált, góllal is kecsegtetett. Hát Wood nem véletlenül játszik a Nottinghamben, egy nagyon jó futballistáról beszélünk. aki több sérüléssel bajlódott tavasszal, de abszolút látszott rajta, hogy őt keresik minden labdával az új-zélandiak. Az irániak pedig próbálták átvenni a játék irányítását, azért igazolni azt a papírformát, hogy miért is vannak ők a 20. helyen a világranglistán, és miért voltak a mérkőzés esélyesei. Aztán egy támadás után Taremi, aki Olimpiákozban játszik kényszerítőzés után, odapatant a labda Rezanyán elé, aki gyönyörűen bepasszolta az új-zélandi kapus mellett, és nem mondom, hogy a semmiből, de kicsit váratlanul egyenlített Irán. Újra nyílt lett a mérkőzés, egy-egyel mentek szünetre a csapatok. A második félidőben Irán megint úgy jött ki, hogy el akarja dönteni a mérkőzést, teljesen odaszorította Új-Zélandot. Ugye Iránnak azért vannak értékes játékosai, hárman játszanak Al-Ahliba, Ezatollahi, Mohebi a Rostovba, és Taremi pedig az Olimpiákhozba, a többiek nagyjából a hazai bajnokságban játszanak. Érdekes, hogy Gera Dániel is, hogy az iráni bajnokságban focizik. Na de vissza a mérkőzésre, tehát az irániak megpróbálták érvényesíteni a papírformát, de megint az új-zélandiak szerezték meg, és újra Just Ravine a vezetést, és hát ki más, mint Woodon keresztül ment megint a játék. A félpályánál volt egy gyönyörű labdaszerzés, tojátszották Woodra, aki egyből lekészítette jobbra a lendületből érkező Justeri, aki a betődő kapus mellett a kapu közepébe emelt, újra előny a új-zélandiaknál, de nem tudták kihúzni ezt a vezetést, mert Irán többet belecserélt a mérkőzésbe, és egész jó játékosokat tudott behozni. Gondolok itt arra, hogy egy az egyben nagyon jól csinálták a cseleket, tudtak létszámfölényes helyzeteket kialakítani, egyre másra ott voltak az új-zélandi kapu előtt, és egy ilyen kavarodásból Mohebi meg is tudta szerezni az egyenlítő találatot. Ezzel Irán egalizált, és a vége az nagyon izgalmasan alakult, akkor már az új-zéland eléggé elkészült az erejével, és már várták a mérkőzés végét, 5 perc hosszabbítás is volt, akkor tényleg jöttek a szögletek, jöttek a veszélyes szituációk, de végül is nem esett újabb gól, így maradt a 2-2-es döntetlen. Azt gondolom, hogy a mérkőzés egészét tekintve igazságos eredmény született, de ez a világranglista helyezés egy kicsit csalóka, azért látjuk a mérkőzéseken, hogy van, hogy nincs is különbség a csapatok között, vagy legalábbis nem ekkora, amit a ranglista helyezés mutat. Meccs egészét veszem górcső alá, akkor igazságos eredmény született.
Mehdi Taremi, az irániak támadója, elsősorban saját szurkolóikat emelte ki a mérkőzés kapcsán.
Először is nagyon szeretném megköszönni a kedves szurkolóinknak, akik a stadionban mindent megtettek értünk, és olyan hangulatot teremtettek, mintha hazai pályán játszanánk. Tényleg élveztük ezt a légkört, és remélem, hogy ez is folytatódik, mert képesek vagyunk jó eredményeket elérni, hogy a végén mindannyian együtt örülhessünk. Valóban büszkeséggel töltött el minket. Ez volt az első dolog, amiről beszélni akartam. A mérkőzéssel kapcsolatban pedig, nos, a meglepettségünk sajnos a játékmenete és az alakulása nem olyan volt, hogy ilyen gólokat kellett volna kapnunk, de figyelmetlenségből kaptuk a gólokat. Az ellenfél egy nagyon jó csapat volt. Megnyerhettük volna a mérkőzést, de úgy gondolom a végére egy nagyon izgalmas meccs kerekedett, amit a stadionban lévő szurkolók és mindenki nagyon élvezhetett. Nem vagyunk elkeseredve, van még 2 mérkőzésünk. A helyzetünk jó, továbbra is küzdeni fogunk a céljainkért.
Új-Zéland 7. világbajnokságokon lejátszott mérkőzésén 4. döntetlenjét ért el. A hőnáhított történelmi győzelem ezúttal sem jött össze, pedig ezért jöttek, hangsúlyozta a szövetségi kapitányuk Darren Beasley.
We came here to win.
Ugye azért jöttünk ide, hogy nyerjünk, és ma olyan közel voltunk ahhoz, hogy történelmet írjunk. Még soha nem nyertünk meccset a világbajnokságon. Szereztünk egy pontot, nem veszítettük el a meccset, versenyben vagyunk a tornán. Ha megnézzük a tabellát, most 1-1 pontja van mindenkinek, szóval mind a 4 csapat versenyben van még. De ez egyre nehezebb lesz. Még mindig hátra van 2 nagyon jó csapat, akik ellen játszanunk kell.
Irán, Új-Zéland 2-2, Belgium, Egyiptom 1-1, a nyitóforduló után a H csoport tehát teljesen nyitott, papírformáról pedig lassan itt sem érdemes beszélni. 4 mérkőzés, 4 döntetlen, folytatás ma este és éjjel, illetve holnap hajnalban bemutatkozik 2 újabb nagyágyú, egy titkos favorit és nyugati szomszédunk is. Sorrendben Franciaország, Szenegál, Irak, Norvégia, Argentina, Algéria és Ausztria, Jordánia mérkőzéseket rendeznek az I, illetve J csoportban. A csoportkör első fordulója pedig holnap éjjel ér véget a K és eljelű kvartett küzdelmeivel, és megvan már az első távozó is. A svédektől elszenvedett 5-1-es vereség másnapján ugyanis menesztették a tunéziai válogatott szövetségi kapitányát, Sabri Lamouchit. Helyét az a Harvey Renard veszi át, aki a legutóbbi VB nyitókörében a szaudiakkal 2-1 legyőzte a későbbi győztes Argentínát. A francia szakember 2012-ben Zambiával, 2015-ben pedig elefántcsontparttal nyert Afrika kupát. Tunézia következő ellenfele vasárnap Japán lesz.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Már nem Csema Rodriguez a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. A Győr izlandi ellenfelet kapott a BL, a Ferencváros szerbet az Európa Liga selejtezőjében. És a legjobb 8 között a párbajtőröző András V. Tibor a franciaországi vívó Európa bajnokságon. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Magyar Kézilabda Szövetség elnökségének döntése alapján távozik a magyar férfi válogatott spanyol szövetségi kapitánya Csema Rodriguez. A 46 éves szakember 2022. márciusától irányította a nemzeti csapatot, és a 2024-es Európa-bajnokságon története legjobb eredményét elérve 5. lett. Ez év májusában az együttes összesítésben egy góllal elveszítette a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőt, így nem vehet részt a 2027-es németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, amelyre szabad kártyát sem kapott. A hazai szövetség elnöke Illyés Ferenc Bobák Róbertnek indokolta a döntést.
Először is hadd mondjam, hogy a Csema Rodriguez 7 évig dolgozott a férfi válogatott mellett, ebből 4-et szövetségi kapitányként. Kiemelkedő eredményeink is voltak vele az elmúlt években, de a sikertelenül megvívott VB selejtező után az elnökség meghallgatta a beszámolót, átbeszélte a férfi válogatott helyzetét, és több szempontot is megvizsgálva úgy döntött, hogy változásra van szükség a férfi válogatott mellett, és így Csema Rodriguez távozik a szövetségi kapitányi posztból.
2028-ig volt élő szerződése, sokat örlődtek, vagy pedig a világbajnoki selejtezős kudarc és a szabadkártya nem megkapása kapcsán ez egy egyértelmű döntés volt?
Mint mondtam, rengeteg tényezőt megvizsgáltunk, többször is összeült az elnökség, hogy hogyan döntsünk. Nagyon sok értéke volt a Csema Rodriguez az időszaknak, azt gondolom, a válogatott mellett, de úgy éreztük, hogy kell a változás, többek között azért is, mert nem sikerült a világbajnokságra kijutni, és ezzel csökkentek az esélyeink is az olimpiai kvalifikációra, bár még maradt esély az Európa bajnokságról, de ez már egy nehezebb vagy megoldandó feladat lesz, úgyhogy az elnökség így döntött, és bízunk benne, hogy a jövőben a srácok ugyanúgy sikeresek lesznek azért.
A világbajnoki szabadkártya megkapása esetén változott volna a helyzet, maradhatott volna a helyén, hogy érzi?
Lehet, hogy befolyásolta volna, hiszen hogyha sportszakmai indok alapján odaítélték volna nekünk a szabadkártyát, ami nem történt meg, akkor abban az ő szerepe is felértékelődött volna, de attól függetlenül úgy éreztük, hogy kell valamilyen változás a férfi válogatott körül, és ezt egy új edző fogja tudni meghozni.
Csema Rodriguez távozása kapcsán már tudjuk, hogy mekkora jelentősége volt a világbajnoki selejtező elbukásának. A magyar kézilabda életben ez mekkora fordulópont lehet, hiszen nagyjából most már egy jó ideje megszokhattuk, hogy a nagy világversenyeken ott van a magyar férfi kézilabda válogatott. Mekkora kudarc volt ez, mennyire kell ebből most szépen okosan újraépítkezni?
Azt gondolom, mindannyian csalódottak vagyunk, hogy nem jutottunk a világbajnokságra, hiszen bár volt még ilyen, nem is tudom, hogy 10 éve, 12 éve, amikor nem sikerült kijutni, de ugye ahhoz voltunk szokva, és a kézilabda szeretők is ahhoz szoktak, hogy minden világverseny ott vagyunk. Ez most nem sikerült. Éppen ezért gondoltunk arra, hogy kell egy kis megújulás a férfi válogatottnál. 7 év után távozik Csema Rodriguez. azt gondolom, a játékosoknak is időbe telik majd ezt megszokniuk, az új edzővel fölvenni majd a ritmust, de azért bízom benne, hogy a játékosainak a tudása attól függetlenül nem változik, és ők képesek arra, hogy jó teljesítményeket hozzanak.
A kézilabda csarnokokban a háttérben a szurkolók fontolgatják, hogy lehet esetleg olyan magyar szakember, aki képes lehet kihúzni mondjuk ebből a kis gödörből a válogatottat, vagy pedig továbbra is külföldi vonalon mozgunk. Ezen mennyire gondolkodtak már, milyen irányba indulhat el a szövetség ezen a téren?
Az elnöksége hosszasan beszéltük azt, hogy mire a cél, de még egyelőre nem tudok nyilatkozni. Bízom benne, hogy rövid időn belül tudunk majd információval szolgálni azzal, hogy ki lesz a következő edzője a férfi válogatottnak.
Az Eto FC az izlandi Víkingur Reykjavík ellen kezdi meg a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőket, derült ki a mai sorsoláson. Az első forduló első mérkőzését július 7-8-án rendezik meg, a visszavágókat július 14-15-én. A Ferencváros a Vojvodina ellen kezdi meg a labdarúgó Európa Liga selejtezőt. A szerb csapatnak magyar játékosa is van Szűcs Kornél személyében. Az első mérkőzésen az újvidékiek lesznek hazai pályán. Szaúd-Arábia pontot szerzett a kétszeres győztes Uruguay ellen a labdarúgó világbajnokság H csoportjában, mivel 1-1-es döntetlent játszott Miami-ban magyar idő szerint ma éjjel. Ezt követően az új-zélandi válogatott kétszer is vezetett, végül csak 2-2-es döntetlent játszott Iránnal a G csoportban, a kaliforniai Inglewoodban. Az új-zélandi szövetségi kapitány az angol Darren Beasley értékelését hallják.
You know, we came here to win.
Ugye azért jöttünk ide, hogy nyerjünk, és ma olyan közel voltunk ahhoz, hogy történelmet írjunk. Még soha nem nyertünk meccset a világbajnokságon. Szereztünk egy pontot, nem veszítettük el a meccset, versenyben vagyunk a tornán. Ha megnézzük a tabellát, most egy-egy pontja van mindenkinek, szóval mind a négy csapat versenyben van még. De ez egyre nehezebb lesz. Még mindig hátra van két nagyon jó csapat, akik ellen játszanunk kell.
Következzen az iráni válogatott, Mehdit Taremi.
Először is nagyon szeretném megköszönni a kedves szurkolóinknak, akik a stadionban mindent megtettek értünk, és olyan hangulatot teremtettek, mintha hazai pályán játszanánk. Tényleg élveztük ezt a légkört, és remélem, hogy ez is folytatódik, mert képesek vagyunk jó eredményeket elérni, hogy a végén mindannyian együtt örülhessünk. Valóban büszkeséggel töltött el minket. Ez volt az első dolog, amiről beszélni akartam. A mérkőzéssel kapcsolatban pedig, nos, a meglepettségünk sajnos a játékmenete és az alakulása nem olyan volt, hogy ilyen gólokat kellett volna kapnunk, de figyelmetlenségből kaptuk a gólokat. Az ellenfél egy nagyon jó csapat volt. Megnyerhettük volna a mérkőzést, de úgy gondolom a végére egy nagyon izgalmas meccs kerekedett, amit a stadionban lévő szurkolók és mindenki nagyon élvezhetett. Nem vagyunk elkeseredve, van még két mérkőzésünk. A helyzetünk jó, továbbra is küzdeni fogunk a céljainkért.
Ma 21 órától, magyar idő szerint 21 órától Franciaország Szenegál ellen játszik az I csoportban New Yorkban. Hallgassuk meg, hogyan várja a mérkőzést a franciák szövetségi kapitánya Didier Deschamps.
Szenegál Afrika és a világ legjobb válogatottjai közé tartozik. Minőségben mindenük megvan a legmagasabb szinthez. Sok játékosuk a legjobb klubokban szerepel, a támadó játékukban nagy lehetőségek vannak, a középpályájuk is remekül működik, és a védelmük is nagyon hatékonyan tette a dolgát az idei Afrikai Nemzetek kupáján. Fizikailag nagyszerű csapat, de vannak kifejezetten technikás labdarúgóik. Ezek alapján tudjuk, mire számíthatunk, és ez fordítva is így van. Magas színvonalú mérkőzésre számítok.
A 21 órakor kezdődő Franciaország-Szenegál mérkőzést a labdarúgó világbajnokság I csoportjából a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A labdarúgó világbajnokság eddig legnagyobb meglepetése, hogy az újonc zöldfoki köztársaság a 40 éves kapusa Vozinha vezérletével gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnoki címvédő Spanyolországgal a H csoport Atlantában rendezett mérkőzésén. Erről Szendrei Józsefet kérdezte Németh Kornél a Nemzeti Sportrádió hazafutás című műsorában. Szendrei az 1986-os világbajnokságon Kanada ellen védett a magyar válogatottban. A beszélgetésből következzen egy részlet.
Ilyenkor első számú faktor az a rutin és a tapasztalat. Tehát egy 40 éves kapus, amikor már ennyi mérkőzés van mögötte, rendelkezik egy olyan rutinnal, főleg ha van egy ilyen lehetősége 40 éves korában, hogy világbajnoki résztvevő, akkor még szerintem ez egy plusz motivációt is jelent, hogy na, eddig nem is ismertetek, de most megmutatom, hogy mit is tudok én. Tehát én innen indítanám el az egész értékelését ennek a kapusnak.
Mindent, de mindent megtett annak érdekében, hogy a csapata sikeres legyen. Hogyan viszonyuljunk a spanyolokhoz olyan tekintetben, azt ugye mondtad, hogy a csoportküzdelmek kevésbé érdekesek, vagy talán kevésbé hozzák őket tűzbe, de hogy mégiscsak az Európa-bajnoki címvédőről beszélünk, amely csapat viszont legutóbb a 2022-es VB csoportkörében Japán ellen tudott gólt szerezni. Azóta több mint 2500 passz, több mint 40 lövés, szám szerint 49 lövés, de gólt nem tudott szerezni, ha csak világbajnokságot nézünk 2022 óta.
Tehát ahhoz, hogy ez történjen, amit te is mondtál, hogy nem szereztek gólt, tehát ehhez kellett ez a 40 éves kapus. És nem tudom, hogy visszaemlékszel-e, valószínű, hogy nem. Volt egy Anglia-Lengyelország mérkőzés, a Tomaszewski, azt hiszem, volt egy lengyel kapus. Ugyanígy beírta magát a futball történelembe.
A nyolc közé jutott a franciaországi vívó Európa-bajnokságon a párbajtőröző András Fit Tibor, miután 15-10-re győzte le német ellenfelét. A kardvívó Szűcs Luca és Battai Sugár pedig a 16 között folytathatja. Én pedig köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kellemes kedd délutáni rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Már nem Csema Rodriguez, a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. A magyar szövetség elnökségének döntése alapján távozik a férfi válogatott spanyol szövetségi kapitánya vezetőedzője. Csema Rodriguez, a 46 éves szakember 2022 márciusától irányította a válogatottat. A 2024-es Európa-bajnokságon története legjobb eredményét elérve ötödik lett a csapat. Ez év májusában az együttes összesítésben egy góllal elveszítette a szerbek elleni VB pótselejtezőt, simán pótselejtező nélkül csak selejtezőt, így nem vehet részt a 2027-es németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, amelyre aztán, mint később kiderült, szabad kártyát sem kapott a magyar csapat. A döntést követően a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke I.S. Ferenc Bobák Róbertnek nyilatkozott.
A magyar kézilabda élet hetek óta, de már az utóbbi napokban nagyon várta már az eredményt, megszületett a döntés a Magyar Kézilabda Szövetség döntése értelmében, már nem Csema Rodriguez a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Miért döntött így az MKS?
Először is hadd mondjam, hogy a Csema Rodriguez 7 évig dolgozott a férfi válogatott mellett, ebből 4-et szövetségi kapitányként, és kiemelkedő eredményeink is voltak vele az elmúlt években, de a sikertelenül megvívott VB selejtező után az elnökség meghallgatta beszámolót, átbeszélte a férfi váltott helyzetét, és több szempontot is megvizsgálva úgy döntött, hogy változásra van szükség a férfi váltott mellett, és így Csema Rodriguez távozik a szövetségkapitányi posztból.
2028-ig volt élő szerződése. Sokat örlődtek, vagy pedig a világbajnoki selejtezős kudarc és a szabadkártya nem megkapása kapcsán ez egy egyértelmű döntés volt?
Mint mondtam, rengeteg tényezőt megvizsgáltunk, többször is összeült az elnökség, hogy hogyan döntsünk. Nagyon sok értéke volt a Csema Rodriguez az időszaknak, azt gondolom, a válogatott mellett, de úgy éreztük, hogy kell a változás, többek között azért is, mert nem sikerült a világbajnokságra kijutni, és ezzel csökkentek az esélyeink is az olimpiai kvalifikációra, bár még maradt esély az Európa-bajnokságról, de ez már egy nehezebb vagy megoldandó feladat lesz, úgyhogy az elnökség így döntött, és bízunk benne, hogy a jövőben a srácok ugyanúgy sikeresek lesznek azért.
A világbajnoki szabadkártya megkapása esetén változott volna a helyzet, maradhatott volna a helyén, hogy érzi?
Lehet, hogy befolyásolta volna, hiszen hogyha sportszakmai indok alapján odaítélték volna nekünk a szabadkártyát, ami nem történt meg, akkor abban az ő szerepe is felértékelődött volna, de attól függően úgy éreztük, hogy kell valamilyen változás a férfiváltott körül, és ezt egy új edző fogja tudni meghozni.
A sport kegyetlen, egyetlen gólon múlt minden a világbajnoki selejtezőn, ugyanakkor ez az egy gól kicsit ki is nyitotta, hogy újulásra, megújulásra van szükség, mert ha mondjuk nem így alakult van, akkor valószínűleg nincs változás, szóval hogyan vág neki a következő időszaknak a Magyar Kézilabda Szövetség és a magyar szurkolók mire számíthatnak?
Többek között ezért is volt nehéz a döntés, hiszen tényleg egy vagy két gólon múlt az, hogy nem jutottunk ki a VB-re, de azt gondolom, hogy ez a szerb csapat, ami szintünk volt, nem volt azért verhetetlen ellenfél, ez nem sikerült, és a jövőre tekintettel gondoltuk azt, hogy kell a változás, és nagyon bízunk benne, hogy sikerüljen edzőt találunk majd a szövetség élére, aki előre fogja mozdítani ezt a társaságot. Egy megújuló válogatottról van szó, ahogy egyre jobban kerülnek be azok a fiatalok, akik néhány éve utánpótlás szinten világbajnoki másodikok voltak, úgyhogy azon vagyunk, hogy megtaláljuk az utódját.
Mik lehetnek a megújulás első szempontjai, merre tovább, hiszen majd valamikor ősszel, vagy november környéken találkozik újra a válogatott, nyilván az lenne mindenkinek az érdeke, hogy minél hamarabb meglegyen a szakmai stáb.
Ez így van, van egy szuszonásnyi időnk arra, hogy megtaláljuk a következő edzőt erre a feladatra, hiszen november szerintem 3-án van az első olyan találkozója a férfi válogatottnak, ahol majd Európában is elejtezőt fog játszani, úgyhogy de szeretnénk azért minél rövidebb időn belül megtalálni az új edzőt, hiszen fel kell készülni majd a következő feladatokra, egy új lendülettel, kicsit megújultan, de arra akkor is készülni kell.
Amint említettem, még van egy nem túl erős, de lehetőség a Los Angeles olimpia kijutásra, ez az Európa bajnokság 2028-ban, két helyi kiadó, nyilván ezt célozza meg a szövetség. Mik lehetnek ennek kapcsán az új szövetségi kapitány megnevezése kapcsán is a szempontok?
Ezt majd meglátjuk, hogyha majd lesz az új szövetségi kapitány, hogy pontosan milyen elvárások lesznek felé, de mi nem szeretnénk elengedni az utolsó lehetőséget az Európa bajnokságra, hogy esetleg olimpiai selejtezőre jussunk, mert az még nem olimpiát jelent, csak olimpiai selejtezőt. Ugye ott két hely lesz majd kiadó, attól függően, hogy alakul a sorrend a világbajnokság első hét csapata és az Európa bajnokság első hét csapata között. Úgyhogy ez lehet második, harmadik, ötödik, nyolcadik, nem tudjuk ezt megmondani előre, így azért nehéz tervezni, vagy elvárást ezzel kapcsolatban kitűzni.
Csema Rodriguez távozása kapcsán már tudjuk, hogy mekkora jelentősége volt a világbajnoki selejtező elbukásának. A magyar kézilabda életben ez mekkora fordulópont lehet, hiszen nagyjából most már egy jó ideje megszokhattuk, hogy a nagy világversenyeken ott van a magyar férfi kézilabda válogatott. Mekkora kudarc volt ez, mennyire kell ebből most szépen okosan újraépítkezni?
Azt gondolom, mindannyian csalódottak vagyunk, hogy nem jutottunk a világbajnokságra, hiszen bár volt még ilyen, nem is tudom, hogy 10 éve, 12 éve, amikor nem sikerült kijutni, de ugye ahhoz voltunk szokva, és a kézilabda szeretők is ahhoz szoktak, hogy minden világversenyen ott vagyunk. Ez most nem sikerült. Éppen ezért gondoltunk arra, hogy kell egy kis megújulás a férfi válogatottnál. 2 év után távozik a Csema Rodriguez, úgyhogy azt gondolom, a játékosoknak is időbe telik majd ezt megszokniuk, az új edzővel fölvenni majd a ritmust, de azért bízom benne, hogy a játékosainak a tudása attól függetlenül nem változik, és ők képesek arra, hogy jó teljesítményeket hozzanak.
Még egy kérdés a jövőre való tekintettel. Nyilván a kézilabda csarnokokban, a háttérben a szurkolók fontolgatják, hogy lehet esetleg olyan magyar szakember, aki képes lehet kihúzni mondjuk ebből a kis gödörből a válogatottat, vagy pedig továbbra is külföldi vonalon mozgunk. Ezen mennyire gondolkodtak már, milyen irányba indulhat el a szövetség ezen a téren?
Az elnöksége hosszasan beszéltük azt, hogy mi lenne a cél, de még egyelőre nem tudok nyilatkozni. Bízom benne, hogy rövid időn belül tudunk majd információba szolgálni azzal, hogy ki lesz a következő edzője a férfi válogatottnak.
Az elmúlt percekben a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke I.S. Ferenc nyilatkozott Csema Rodriguez menesztése kapcsán. A folytatásban hamarosan 3x3-as kosárlabda itt a Nemzeti Sportrádióban.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
Keddi utáni rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Német Kornél. Kijutott az Európa-bajnokságra a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott, miután a kassai selejtező elődöntőjében 11 hétre nyert Olaszország ellen múlt vasárnap. A Pap Claudia, Böröndi Vivien, Szabó Fanni, Tóth Franka összeállítású együttes a selejtező során mindegyik mérkőzését megnyerte. Az olaszok előtt nyert a szlovákok, a georgiaiak, lánykori nevén a grúzok, valamint a szlovénok, illetve a szerbek ellen is. A sikeres kvalifikáció kapcsán Jakab Máté szövetségi edzővel Tóth Béla beszélgetett.
A magyar női 3-3-as kosárlabda válogatott zsúfolt heteken van túl, mert hogy a csapat másfél héttel ezelőtt még Varsóban szerepelt a világbajnokságon, az előző hétvégén pedig Kassán vívtak ki az Európa-bajnoki részvételt. mind a kettőhöz gratulálunk. Ilyen megerőltető feladatokkal terhelt időszak után adódik a kérdés, hogy vajon ez az időszak most már a pihenésé?
Jelenleg is Orlánban vagyunk Franciaországban egy 3x3-as tornán. Egyből az európai bajnok is a selejtezőről ide Franciaországba repültünk Orlánba, hiszen a 3x3-as programunk nem ért véget a nyárra, tovább folytatódik. Ezekkel a Women's Series-ekkel, amiket úgy kell elképzelni, mint a teniszben ezek az ATP tornák, és nagyon-nagyon fontos állomások és nagyon fontos helyszínek ezek, hogy gyűjtsük a pontokat az olimpiai selejtező reményében.
Akkor a következő hetekben, illetve hónapokban a szeptember elejé Európa-bajnokságig ezeken a tornákon, a Women's Series állomásokon vesz részt a csapat?
Abszolút. Úgy fogalmaztam a lányoknak, hogy a felkészülésünk, vagy igazából a 3x3-as programunk első fázisa az Európa-bajnok is a selejtezőben lezárult. Ugye ebben benne volt a training camp, a világbajnokság is az Európa selejtező. Most átléptünk a második fázisba, és ugye ebben a fázisban ezek a Women's Series tornák szerepelnek, ami ugye már mutatta, ezek nagyon fontos állomások itt az olimpia előtt két évvel, Los Angeles 28 előtt két évvel. Jelenleg ugye Orlánban vagyunk, következő héten visszajönünk Franciaországba, Poitiers városába mérkőzünk meg, utána Marseille-be megyünk, és július 8-9-én pedig spanyolországi Cáceresben leszünk. Ezek a biztos tornák, ezek a biztos állomások, amiket jelenleg tudunk, és ismertek a programunkban. És majd ugye a harmadik szakaszra majd visszatérünk augusztusban, amikor természetesen részt veszünk a debreceni Women's Series-en, és vár ránk egy antwerpeni Európa-bajnokság szeptember 11 és 13 között.
Így is van, Antwerpenben lesz ugye az Európa-bajnokság, amire kvalifikált a magyar együttes ezen a hétvégén Kassán. Hát akkor haladjunk szépen sorjában az értékeléssel, és kezdjünk a világbajnoksággal, amit a 7. helyen fejezett be a magyar csapat. A címvédő Hollandia ellen a negyed döntőben tényleg drámai végjátékban kapott ki egy ponttal a válogatott. Ezt a kudarcot, ezt a nagyon apróságon múló vereséget, ezt mennyi időbe kellett feldolgozni?
Alapvetően én az 5. helyet szoktam kommunikálni, mert igazából két csapatot beraktak minket elénk.
Igen.
Hiba szabályozás szerint ugye itt a németek és az ukránok, akik a másik csoportban csoportelsők lettek, és automatikusan bekerültek itt a rangsorba. Ugye mi több pontot dobtunk, és a 3-3-ban általában a dobott pontok számítanak a rangsor kialakításánál. Ugye a hollandok ellen 20 pontot dobtunk, tehát minket illetett volna meg az 5. hely, de ez igazából teljes mértékben részlet kérdés. Ugye a világbajnokságon csak az első 1-2-3 helyezett csapatra kaptunk ki. Egy nagyon, nagyon bombaerős halálcsoportban voltunk Ausztráliával, Amerikával, Spanyolországban, Mongóliával, és ugye a két finalista, ami csoportunkból került ki, ez is mutatja a mi B csoportunk rendkívüli erősségét, és ugye a tavalyi világbajnok hollandoktól kaptunk el egyet döntőben egy ponttal. Azt gondolom, hogy itt a világbajnokságon szégyenkezni valónk nincsen. Jól megmutattuk, hogy fel tudjuk venni versenyt az elittel. Nem volt nagyobb vereségünk, mint 3 pont. Amerikától és Ausztráliától a csoportban 3, illetve 3 ponttal maradtunk alul. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon jó visszaigazolás volt a munkánknak, és egy nagyon jó alap a nyárra.
Ezen a világbajnokságon Varsóban Böröndi Vivien, Leli Kréka, Pap Klaudia és Takács Kis Virág összeállításban játszott a magyar válogatott. Az Európa-bajnokságra, mármint a selejtezőre arra frissült a névsor, mert hogy Pap Dia és Böröndi Vivien mellé megérkezett Szabó Fanni és Tóth Franka. Ez a változtatás, ez tervezett volt, vagy bármilyen kényszer szült ezt?
Abszolút tervezett volt ez a változtatás, ugye ne felejtsük el, hogy szeptember elején Németországban van egy 5-ös világbajnokság is, ahol Takács Kis Virág az 5-ös válogatottnak a csapatkapitány, Leli Kréka pedig az a szagja ennek a csapatnak. Ez egy nagyon nagy mérföldje a magyar kosárlabdában, hiszen majdnem 30 év után újra 5-ös világbajnokságban szerepelhetünk. Amikor a nyarat összeállítottuk és a két játékosnak a terhelését meghatároztuk, ezt mindenféleképpen figyelembe vettük, hogy ők itt a 3-3-as program első fázisában velünk vannak, majd a világbajnokság után újra az 5-5-ös kosárlabdára fókuszálnak, hogy minél jobb és minél jobb teljesítményt tudjanak itt az 5-5-ös világbajnokságon nyújtani, úgyhogy ez a névsor, az összeállítás abszolút egy ilyen precíz, pontos tervezésnek az eredménye.
Ugye Pap Diánál már hozzászokhattunk, hogy ő 3-3 elleni kosárlabdában szinte végig versenyezi a nyarakat. Böröndi Vivien is volt már azért a válogatottnak a tagja az emlékeim szerint, és ahogyan említetted, Ledék Kréka és Takács Kisvirág az 5-5 elleni kosárlabdából érkezett meg. Ezekkel a játékosokkal te milyen hosszú távon számolsz? Említetted, hogy ezen a nyáron ugye Lelik, valamint Takács Kis már a nagy pályás, fogalmazunk így, világbajnokságra készül. Az a játékos állomány, ami a rendelkezésedre áll, az mekkora itt a 3-3 elleniben?
Alapvetően ugye nem ez volt az első nyar a világnak, illetve Rékának. Már a tavalyi 2025-ös nyáron is velünk dolgoztak. Néhány ilyen Women's Citizen kipróbálhatták magukat, illetve az EB selejtezőn is részt vehettek. Szóval nem gyakorlás nélkül emeltük be őket ebbe a négyedben, nem gyakorlás nélkül emeltük be őket a világbajnokságra, hanem azért volt ennek némi alapja. Alapvetően azt gondolom, hogy mind a két játékosra, amit rossz utában is lehet számítani.
Varsóban szabadtéren, Kassán pedig fedett csarnokban rendezték a tornát a rossz időjárás miatt. Ez nektek bármilyen nehézséget okozott?
Alapvetően nem szoktunk foglalkozni ezekkel a körülményekkel. Hozzá vagyunk szokva, hogy a 3-3-ban igazából rengeteg a változó, akár itt az időjárás, játékvezetés, csapatok, tehát rengeteg változó van, hozzá vagyunk szokva ezekhez a dolgokhoz, játékosok is hozzá vannak szokva. Nem szoktunk ezekkel a körülményekkel foglalkozni, saját magunkkal szoktunk elsősorban, és természetesen, hogyha kell és szükséges, akkor az ellenfelekkel. Alapvetően szerintem ezek a körülmények, ha mondjuk így ilyen benti teremben játszuk a 3-3-at, alapvetően ezek a körülmények még tudják is segíteni a játéknak a minőségét. Minden olyan dolog, amikor a változókat ki lehet szűrni és lehet redukálni, és sokkal inkább a steril körülmények felé haladunk, az szerintem mindig segíti a játéknak a kvalitását. De alapvetően nem szoktunk ezekkel a dolgokkal foglalkozni, próbálunk saját magunkra koncentrálni, és azt, hogy mérkőzésre jobban legyünk.
A kassai Európa-bajnoki selejtezőn 5 mérkőzést vívott meg sikerrel a magyar csapat, a szlovénekkel, a szerbekkel, a szlovákokkal, a grúzokkal és az olaszokkal mérkőzött az együttes, és igazából ami nagyon imponáló, hogy mindegyik csapatot viszonylag magabiztos különbséggel verte meg a magyar válogatott, a legtöbb kapott pont az 15 a szlovákok ellen, egyébként pedig tényleg nagy különbségű győzelmek. Hogyan értékelnéd ezt a hétvégét?
Valóban nagyon magabiztosak voltunk, ez egy jó visszaigazolás volt nekünk, hogy a világbajnoki teljesítményünket azt továbbítjuk, azt nem a fél hordta össze. Alapvetően, hogyha a tornának a lebonyolítási folyamatát, a lebonyolítási rendszerét nézzük, ugye a 10 csapatból 2 válogatott, 2 nemzeti válogatott jutott ki az Európa-bajnokságra. Hogyha csak ezt a faktort értékeljük, akkor azért ez nem volt annyira egy egyszerű út. Természetesen azért nem lehetett összehasonlítani az Európa-bajnoki selejtező színvonalát a világbajnoksággal. A világbajnokságon sokkal ütőképesebb csapatokkal találkoztunk, de ha csak ezt a száraz faktort nézzük, hogy 2 csapat jutott 10-ből, ezért azért meg kellett harcolni. Ugye a csoport küzdelmek során Grúziát, Szlovéniát, Szlovákiát és Szerbiát vertük, majd a mindent eldöntő meccsen pedig ugye az olaszok jöttek szembe. Nagyon magabiztosak voltunk, szerintem látszódott a sebességkülönbség, azt, hogy a mi csapatunk sokkal nagyobb iramban, sokkal jobb tempóban kosárlabdázik, ez minden meccsen kijött, úgyhogy nagyon büszke vagyok a lányokra, és ahogy említetted, igen, tényleg a kapott pontoknak a száma is nagyon impozáns volt. 9 pontot kaptunk átlagban ezen az Európa-bajnoki selejtező tornán, úgyhogy nagyon, nagyon jó volt a mutatott játékképpen, nagyon büszke vagyok a lányokra. Megérdemelten jutottunk ki az EB-re.
Amit pedig majd szeptember 11 és 13-a között rendeznek a belgiumi Antwerpenben. Milyen célokkal tekintesz előre arra a tornára? Tudom, hogy még messze van, meg itt van az egész nyár a Women's Series, de van-e bármilyen célkitűzés akár a részedről, akár a szövetség részéről?
Alapvetően ugye mindig ez az augusztus, ez egy kicsit nehézkes időszak, amikor belépünk ugye a harmadik fázisba, hogy korábban említettem a felosztását a programnak, a nemzeti válogatott programjának, ez a harmadik szakasz, ez mindig egy kicsit nehézkes, hiszen a klubcsapatok is elkezdik a felkészülést, sokkal inkább az 5-5-ös kosárlabdán a tréningkempben van a hangsúly. Azt gondolom, itt az Európa-bajnokság előtt is csak limitált lesz az az idő, amit együtt tudunk tölteni és együtt tudunk készülni. Nem tudjuk még a csoportbeosztást, ez még nem ismert, még van egy másik selejtezős helyszín, amint az lezajlik Bukarestben, utána fogjuk, utána leszek ismertet a csoportbeosztások, szerintem utána lehet bármiféle esélylatolgatásba kezdeni. az biztos, hogy a nyár további részét megpróbáljuk felhasználni mélyet a gyakorlásra, és az Európa-bajnokság előtt is remélhető, hogy lesz már napunk, amikor együtt tudunk gyakorolni. Én nagyon szeretném, hogyha ott is hasonló, erős, kompetitív gárda állna össze, mint a világbajnokságra, és ugyanúgy hasonló, akár négybejutásért téremért tudnánk küzdeni.
Jó néhány csapatnév elhangzott itt a világbajnokságon. Említetted, hogy a későbbi döntős Egyesült Államoktól és Ausztráliától kapott ki a magyar csapat a csoportkörben, és tudva levő, hogy Los Angelesbe az olimpiára korábbi 10 helyet már 12 válogatott kvalifikál majd. Hogy látod egyébként, mik a tapasztalatok, hogy mennyire lett nagyobb a konkurencia, azt illetően, hogy Los Angelesben már sokkal több csapat, illetve hát kettővel több csapat lehet majd ott az olimpián. Ez hát az én értelmezésem szerint magával hozza azt, hogy a vetélytársak is erősödnek.
Abszolút, abszolút így van, tehát záródik az olló. Korábban ugye 2021-ben selejteztünk, azért voltak még a válogatottak között nagyobb különbségek. Voltak olyan országok, akiket úgy kicsit, nem mondom tisztelve, de félváról lehetett menni, hiszen még kialakulóban volt náluk ez a szakág. Most szerintem 2021 utánra, ugye a Tokió olimpia utánra teljesen eltűnt. Olyan válogatottak is, akik korábban nem foglalkoztak a 3-3-as szakággal, nagyon komoly erőforrásokat mozgósítottak, hogy csapatokat versenyeztessenek a nyáron, és ez nyilván hozadéka most annak, hogy a nemzeti válogatottjait is megerősödtek. Úgyhogy a világbajnokság is jól megmutatta, hogy ebből a 20 csapatból talán Madagaszkár volt, és minimálisan Fülöp-szigetek. Ez a két csapat volt, aki lefelé kilógott ebből a sormintából, de a másik 18 csapatra szerintem senki semmilyen körülmények között nem lehetett biztosra. Ez jól mutatja szerintem a szakágnak az erősödését a nemzetközi térben, a nemzetközi kosárlabdában. Kis országoknak is egy jó lehetőség arra, akik tudják esetleg, hogy az 5-5-ös válogatottaik nem biztos, hogy érnek a kvalifikációs rendszeren keresztül az 5-5-ös olimpiára. Látjuk és tapasztaljuk itt a nyári tornák során, hogy ezek az országok milyen erőforrásokat mozgatnak meg azért, hogy a 3-3 csapatuk esetleg odaérjen. Úgyhogy szűkül az olló, és egyre jobb a verseny.
És mekkora az átfedés mondjuk az európai riválisoknál azt illetően, hogy olyan kosárlabdázók játszanak a 3-3-ban, akik 5-5-ben is ott vannak. Ezt azért kérdezem, mert ugye az Európa-bajnokság az a berlini 5-5 elleni világbajnokságnak az idejére esik majd. Tehát ez a magyar csapatnak inkább hátrány, hogy ebben az időszakban rendezik a 3-3-as Európa-bajnokságot, vagy előny is lehet?
Alapvetően szerintem teljesen mások a tendenciák férfi, illetve női vonalon. Férfi vonalon ez a sportág igazából teljesen külön vált, leváltozott és kosárlabdáról. Megjelentek a tiszta 3x3-as játékosok, akik teljesen erre a szakágra fókuszálnak. Előnybe helyezik a 3-3-at az 5-5-tel szemben. Női kosárlabdában, ahol összességében a nemzetközi mezőnyben kisebb a merítés, ezek a specialisták néhol, néhány országnál lehet, hogy megjelentek, de azért túlnyomó részt 5-5-ös játékosok alkotják a csapatokat. Ez a tendencia Los Angelesig nem fog változni. Nekünk ebből a jelenlegi merítésből kell építkeznünk. Én nem gondolom azt, hogy nálunk is profi, csak 3-3-mal foglalkozó játékosok megjelenének a rendszerben.
Szurkolunk akkor a magyar csapatnak a Women's Series állomásokon is. Ahogyan említetted, Franciaországban, Orlánban versenyeztek az ezekben a napokban. Milyen együttes van ott veled Orlánban?
Az Európa-bajnok is elejtező négyes fogata jött ide Orlánba, tehát Szabó Fanni, Tóth Franka, Borrendi Vivian és Pap Claudia. Ugyanaz a négyes, aki kivívta az Európa-bajnoki szereplést. Igazából ehhez a névsorhoz még kettő játékos csatlakozik itt a nyári Women's Series sorozatnál, Szerencsés Tamara és Dávid miatt, tehát ebből a hatos összeállításból kell nekem mindig, hogy kell nekünk edzőstábnak kijelölni azt a négy embert, hogy utazik az adott Women's Series-re. Ahogy említettem, ezek nagyon jó felületek, nagyon jó lehetőségek arra, hogy pontokat gyűjtsünk a hazánknak.
Az elmúlt percekben a 3-3 elleni kosárlabda válogatottunk, méghozzá női válogatott szövetségi edzőjét, Jakab Mátét hallottuk, a riporter Tóth Béla volt. És ennyi volt mára a hazafutás, a műsor Csomogyi Zsófia szerkesztette, a technikáért Antal Rihárd és Nagy Máté, Nagy Máté és Antal Rihárd felváltva, egymás segítve, válvetve felelt, jó magam pedig Németh Kornél voltam, vagyok és remélhetőleg leszek is majd holnap jövő. közvetíteni labdarúgó világbajnoki mérkőzést. Most Szegő Tibor és csapata, a körkapcsolás már rajtra készen áll, úgyhogy hamarosan jön a folytatás, maradjanak velünk a folytatásban is, viszont hallásra.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban. You are the day, angel light, with a sunset like fire, I had you in my arms. Those first fragile words, some kind of conversation, your life had just begun. You don't need to hurry, I pretend not to worry, I'll be near you when you call. Oh, oh, with the wind behind you and the sun in your face, it makes everything worthwhile. Every step along the way, every night and every day, I'll be there. Learning to let go, oh, oh, oh. Learning to let go. I don't wanna say it, but I gotta let you fly, and so I'm learning to let go. Oh, oh, oh. Learning to let go. Oh, oh. Funny how time passes by. Now and then we sit together. You ask for my advice. I don't have all the answers. Just do your best and don't. Sparkle in your eyes, oh, 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 oh. With the wind behind you and the sun in your face, it makes everything worthwhile. Every step along the way, every night and every day, I'll be there. Learning to let go, oh, oh, oh. Learning to let go. I don't wanna say it, but I gotta let you fly, and so I'm learning to let go. I'm learning to let go. Life's a roller coaster ride. Once you're up, then you're down. You may slip, you may slide. Just get up off the ground. In times of trouble, I will be. On your own, yeah, 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 yeah. Learning to let go. Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sport Rádióban.
Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál.